Rádió Egyetem. A franciaországi zavargások magyar média fogadtatása. Kerekasztal beszélgetés az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézete szervezésében. Beszélgető partnerek a megszólalás sorrendjében. Ozoli Gábor, Váncsa István, Tóta V. Árpád, Király András, Pap László Tamás, Niedermüller Péter, Tamás Gáspár Miklós, György Péter, valamint a meghívott vendégek. A vitát K. Horváth Zsolt vezeti. Az ELTE bölcsészkarán 2005. december 9-én lezajlott konferencia felvétele.
Pap László Tamás, Tóta Árpád, Király András, Niedermüller Péter, Tamás Gáspár Miklós és György Péter. Engem K. Horváth Zsoltnak hívnak, és én fogom vezetni ezt a vitát. A forgatókönyvet tulajdonképpen úgy néz ki ennek az estének, hogy én szeretnék egy ilyen kb. 10 perces ilyen felvezető vagy ilyen probléma bemutató, hát rövid elemzést bemutatni. Egy körülbelül szintén 10 perces egy ilyen videó bemutató lesz tulajdonképpen ennek a média részéről, és utána lesz egy vita. És még egy hozzászólás lenne, mielőtt belefognánk az érdemi munkába. Van egy fiatal ember, aki egy fekete pólóban milyen 6 millió felirattal, gyakorlatilag ez egy provokatív dolog, és azt szeretném megkérni, hogy vedd le ezt a pólót, hogyha van rám mód. Köszönjük szépen. Akkor elkezdenénk. Tehát mondom, ez egy rövid, ilyen probléma felvető, kisebb, tehát mondjuk egy ilyen 10 perces bevezető lesz, amelyben gyakorlatilag nyilván nem a legfontosabb problémákat fogom ismertetni, tényleg inkább csak egy ilyen probléma felvető dolog lesz, amihoz nyilván, vagy illetve szeretném, vagy reményeim szerint hozzá fognak szólni mind a kerekasztal résztvevői, mind pedig a közönség. Tehát, hogyha címet kellene adni ennek a dolgozatnak, akkor az lenne a címe, hogy az elismerés keresése, és hogyha alcíme is lenne, akkor pedig az lenne az alcíme, hogy a büntető államot büntető nyomor Franciaországban. Kezdjük talán azzal, hogy a meghívó, illetve a cím problémás már, mint ennek a kerekasztalnak a meghívója. Vajon lázadásnak vagy zavargásnak kell tekintenünk a franciaországi fiatalok megmozdulásait, illetve a másik oldalon van egyáltalán értelme magyar médiafogadtatásról beszélni, anélkül, hogy magukat a történéseket értelmeznénk. Az egzegézis tekintetében az első kapavágások megtörténtek, nyilván így is elítottuk össze a kerekasztalnak a beszélgető társait. Hiszen ha megtörténtek, mégis mint társamkutató történész úgy érzem, hogy megkerülhetetlen néhány kulcsfogalomnak a tisztázása. A lázadást tehát azért preferáltam a zavargással szemben, hiszen láthatták, hogy esetleg a leírásban, illetve a meghívóban két különböző terminus szerepel. Azért preferáltam, mert Hobsbawm, ez az élő klasszikus marxista történész alapkönyve, szinte minden hegemónia elmélet kiinduló alapja, ezzel a szóval jelöli meg azt a kezdetleges, kidolgozott ideológiai apparátus nélküli, de mindenképpen a politikai térben lezajló társadalmi konfliktust, melynek nem célja van, hanem oka. Miért is lázadtak fel ezek az elővárosi fiatalok? Miért kell őket fiatalnak neveznünk, mert a szó egyes zsurnalisztákat gunyoros mosolyra fakaszt? Tévedés lenne azt hinni, hogy társadalomkutatóként a politikai korrektség miatt kell az aktorok pontosabb megnevezésétől óvakodni. Ennél súlyosabban esik latba az a tény, hogy amennyiben problémamentesen, idézőjelben mondom, muszlim bevándorlókon szólnánk, hogy éppen a vizsgált csoport azonosítását vétenénk el. Sokat generációs Franciaországban született, többségében tökéletesen vallástalan tömeget a Generation Jihad felszínes ideológiája jegyében lemuszlimozni értelmetlen dolog, amennyiben a vallást nem hitként, hanem ideológiaként, a hittételektől teljesen elidegedve használnánk föl. Ha leragadunk ennél a felszíni problémánál, elvétjük azoknak a mély struktúráknak a feltárását, melyek közelebb vihetnek bennünket a Hobsbawmi nem célja van, hanem okához. Arról a magyar sajtóban megjelent, többnyire szociológusokkal készített interjúkból is tudhatunk, hogy a jóléti áron munkaerő hiánya hogyan importálta, ismét idézőjelbe Afrikából a mai lázadók nagyszüleit, és hogy a szociális állam miként tette lehetővé, hogy a családegyesítés címén később letelepedjenek, illetve állampolgárságot kapjanak a személyek. A 30 csodálatos esztendő elteltével, ugye Jean Forestier-nak így nevezte ugye ezt a 30 évet, vagy a gazdasági növekedés 30 évét, azonban az 1970-es évek közepén a gazdasági bővülés visszaesésével, majd a jóléti állam eszméjének hanyatlásával megváltozott ennek a bevándorlásból leszármazott társadalmi csoportoknak a helyzete. Pierre Bourdieu és munkatársai az 1990-es évek elején La Misère du Monde, a világ nyomora című körülbelül 1000 oldalas kötetben, látleletükben már felhívták a figyelmet ennek a szó szoros és szimbolikus értelmében is a társadalom peremén élő népességnek a problémájára. Ebben a kötetben a kutatók ezt a problémát vizsgálták, hogy a II. Világháború után az úgynevezett felfelé középosztályosodó mind keresetében, mind életvitelében, mind lakhelyében igen struktúrált, hogy nem mondjam hierarchizált Franciaországban, miképpen fagytak be a mobilitási csatornák, és ez a képzési és kereseti lehetőségekkel meginduló felfelé középosztályosodás hogyan termelte ki ezúttal már etnikai alapon, és hogyan szegregálta ezt az új proletariátust. Van tehát a dologban etnicitás, csak nem úgy, ahogyan a médiában megjelent. Bourdieu egyik munkatársa, Loïc Wacan, a hatalom társadalompolitikája felől fűzi tovább az értelmezést. A Nyomor börtönei című könyvében az amerikai fekete gettók és a francia banlieue-k alapján azt az átmenetet figyeli meg, ahogyan a szegregált rétegekkel kapcsolatban stratégiát váltott az állam. Fejtegetései szerint az új büntető állam modellje a zéró tolerancia és a büntetéspolitika kiterjesztésével Manhattanben született meg. Giuliani kísérlete a zéró tolerancia nem más, mint a deviancia elleni háború. A doktrina velejárója, idézem Loïc Wacant, a bűnözés elleni háborút és a közterületek visszahódítását hangoztató katonai jellegű retorika, amely a valóságos vagy képzelt bűnözőket, hajléktalanokat, koldusokat és egyéb marginális elemeket idegen megszállókhoz hasonlítja. Ez természetesen megkönnyíti azt is, hogy a bevándorlókkal egy kalap alá vegyék őket, ami a választások alkalmával mindig kifizetődik. Idézet vége. A zéró tolerancia eszméje nagy lelkesedést váltott ki az európai politikusokból is. Franciaországban éppen a szocialista Jospin által kiküldött képviselők, Lazerg és Balduc árandoznak az Amerikában a serdülőkre kiszabott kiárási tiralom hatékonyságáról, a nagyvárosok biztonságáért folytatott harc érdekében. Wacan kollégája és barátja, a francia nevű amerikai antropológus Philip Bourguin, ő saját magát nevezi így egyébként, az Elismerés keresése című a New Yorki drogdílerekről írt könyvében éppen a Giuliani hatás ellenpontját mutatja ki. Az utcán megnövelt és a deviáns elemekre összpontosított hatalmi tekintet még inkább marginalizálja, sőt kriminalizálja a már így is kirekesztett elemeket. Az új panoptikusság a társadalom fokozott felügyelete révén aztán egyre növekszik, idézőjelbe téve persze a bűnözés, mely a szociális államot felváltó büntető állam modellje újabb börtönök építésével honorált. Foucault elképzelése a modernitás laboratóriumairól, a börtönökről, tébolydákról, kaszárnyákról, iskolákról, illetve az engedelmes testek kineveléséről és legyártásáról tehát egy új korszakba lépett. A deviánsok, a szép és egészséges testtel nem rendelkezők tehát egy új típusú normalizálás jegyében nem tartózkodhatnak a társadalmi térben, mely úgy néz ki, egyre inkább a városi tér használata tekintetében határozza meg önmagát. Bourdieu, Wacan és Bourguin szerint az ilyen típusú rasszizmus mögött valójában nem az etnicitás áll, hanem a szegénység gyűlölete. A deviancia, ez talán a neoliberális társadalompolitika másik oldala, egyre inkább a média témájává válik, amennyiben morális pánikok segítségével idézi elő a többségi társadalom számára a normaképződést és megerősítést. Ahogyan a bűnözést, az erőszakot, pontosabban a városi erőszakot, ahogy egyre inkább kiszorítani igyekeznek a városból, úgy vándorol át a normalitáson túli a fizikai térből a médiatérbe. Önhittség lenne azt hinni, hogy Párizs, vagy zárójelben London, vagy Berlin messze van, és ennek a problémának nincsenek magyarországi vonatkozásai. Amennyiben a franciaországi lázadásokat egy globális, strukturális probléma előtörési pontjaként értelmezzük, akkor azt kell mondanunk, hogy ennek a szerkezeti összetevői nálunk is megvannak. Jól lehet a szereplők kiléte és az alapproblémák történetisége eltérő, vegyük észre a párhuzamokat. Éppen körülbelül ebben az időben pécsi tanítványaim, illetve barátaim most utaznak Miskolcra, hogy a 100-as számú Diósgyőri Vasipari Szakképző Iskola szociológiáját feltárják. Amennyiben azt mondtuk, hogy az imént Foucault nyomán, hogy a modernitás laboratórium és közé soruljuk hasonló jogcímen a börtönt és az iskolát, úgy megjegyezném, hogy az itteni tanárok és nevelők egyes roma túlsúlyjal bíró osztályokat egyenesen börtönválogatottnak neveznek, így ez a terminus technicus rájuk, mivel hamarosan el fogják követni a BTK minden lehetséges bűntípusát. Szabó Miklós egy régi eszéjében úgy fogalmazott, hogy ma, azaz az 1968 utáni, baloldali, újbaloldali, alternatív mozgalmak által animált ifjúság számára nem elégséges a demokratikus legitimációjához a hagyományos parlamentarizmus. Új típusú demokratizmus igényüket azzal az értelmetlenséggel fogalmazhatjuk meg, hogy oly mértékben nyitott demokráciát akarnak, amely a marginalitásnak, a devianciának is helyt ad. Vagyis értelmesen, oly mértékben nyitott, hogy nincs benne értelme a marginalitás és a deviancia fogalmának. Ez volt az idézet vége. Nem kell túlzottan éleslátónak lenni ahhoz, hogy a fentebbiek értelmében belássuk, a büntető állam modellje, beleértve sajnos a nyugat-európai baloldal túlnyomó többségét, nem a marginalitás eszméjének felszámolása, hanem éppen hangsúlyos izolálása felé halad. Az egykori új baloldal szintén szigorodni látszik, Foucault egykori tanítványa, közeli munkatársa, Alain Finkielkraut, már 68-ban médiatudatos, nouveau filozof, a Le Figaro hasábjain követeli a köztársaság megmentésért a médiatudatos elővárosi erőszak elnyomását. A banlieue a szimbolikus etnicitás értelmébe kezelt új proletariátusa úgy tűnik nem tartja elégségesnek azt a demokratikus legitimációt, melyet az 5. köztársaság parlamentarizmusa neki papíron biztosít. Követelésének azonban nem artikulált, érvek szerint elrendezve ad hangot, hanem új módon, médiaerőszakkal hívja fel magára a figyelmet, amennyiben a széles tömegek előtt láthatóvá teszi erejét. Lázadásnak, s azt hiszem abban a tekintetben válik érthetővé Hobsbawm fogalma, ebben a tekintetben nem célja van, hanem oka. Köszönöm szépen, és akkor megkérném... Megkérném akkor Ozoli Gábort, hogy ezt a videó bemutatót csinálja meg, és akkor a kelekasztal részt, hogy arra kérném, hogy húzódjunk ki oldalra, mert mi se látjuk, meg tőlünk se látnak.
Szóval nagyon röviden egy 10 percet össze szeretném foglalni, hogy szerintem milyen képeket közvetített a média ezekről a zavargásokról, és hogy ennek mi a háttere, vagy ennek mik a vizuális kódjai. Úgyhogy el is kezdeném. Az elején most be fogok vágni egy videót, amit nagy nehezen tudtam összeszedni, mert ugye azt mindenki tudja, hogy a forgatócsoportokra kb. Vadáztak a zavargók. És nagyon kevés olyan kép készült, ami bent készült rendesen a zavargásba. Tehát általában nagyon távoli, homályos, zavaros képeket láttunk, és nagy nehezen találtam olyan képeket, amik bent készültek. Az a lényeg, hogy most bevágok 3 képet, ami el fog indulni, ezt sajnálom. Itt van.
On se regarde bien, on est où? On est à Jérusalem.
Parce que là, c'est
dans la montée, tire. On se regarde à Jérusalem.
Il y a eu 2 petits qui sont morts. 2 petits frères à nous. 2 petits. Là, 2 petits et une mosquée. Franchement, je vous dire une chose, c'est que là, c'est trop.
Certains jeunes.
Jó, tehát ez egy híradás volt ezekről a zavargásokról, és utána ez egy kép valahonnan, majd mindjárt elmondom, hogy ez mivel kapcsolatban jelent meg. Ez egy másik kép, egy 1993-as hip-hop videoklipből, ez pedig ugye az előző fiúk, akikkel interjút készítettek. Most az első kép az a Time-nak a 2005-ös október 31-i címlapja, ami közvetlenül a zavargások előtt jelent meg. Ez hát ugye október 27-én volt az első zavargás, de a Time európai kiadása pont ezzel az események előtt egy olyan cikket rakott a címlapra, ami a Generation Jihad, ahogy már Zsolt is említette, a európai muzulmán fiatalok között megbújó terroristákról szól. Tehát tulajdonképpen az ellenségünkről, akitől, vagy az európai ellenségről, akitől rettegni kell, aki bármikor felszállhat a metróra egy bombával teli hátizsákkal. És ezt úgy ábrázolta, hogy egy fekete háttérből vörösen kirobbanó, tulajdonképpen én nem is tudom, hogy milyen külsőségek. Tehát egy olyan ruhába öltözött alakot látunk, akit a szentpétervári lakótelepektől kezdve a New York-i gettókig bárhol láthatunk egy teljesen átlagos fiatalt, akinek ugyan el van takarva az arca palesztin kendővel, de hát az se sokat jelent, hiszen ma már a palesztin kendő mit jelent egy városban, rengetegen hordanak. Szóval szerintem ezzel a Time megadta az ellenség fantomképét. Kaptunk egy ikont arról, hogy mitől kell nekünk rettegni. És ez a kép ugye nekem nagyon ismerős volt 10-15 évvel ezelőtti amerikai hip-hop videoklipekből, olyan hip-hop videoklipekből, amik még akkor mondjuk valamennyire szubkultúrának számítottak, vagy valamennyire nem voltak a mainstream része, de a 90-es években fölforgatták az egész popkultúrát, és beleívódtak mindenbe. Tehát ma már teljesen mainstream és commerce dolog. Ezért most egy részletet szeretnék adni régi, 93-as Wu-Tang Clan, ami egy New York-i rap csapat, annak a videoklipéből, és itt ugyanazokat a vizuális kódokat, ugyanazokat az alakokat fogjuk felfedezni, akit felfedezünk a Time címlapján is. Ugyan egy lakótelep, kapucni. smoking Joe Frazier, the hellraiser, raising hell with the flavor. Telling about the team like troops in Pakistan, swinging through your town like your neighborhood Spider-Man. So all tick-tock and keep ticking, while I get you flipping off the shit I'm kicking. The Lone Ranger, co-ed, danger, deep in the dark with the art to rip the charts apart. The vandal, too hot to handle your battle. You're saying goodbye like to be careful. What next? Láttam több videóklipből is, ahol egyértelműen ugyanaz az alak lett. Ray got it going on, pal. Call me the rap assassinator. Rhymes rugged and built like Schwarzenegger. And I'ma get mad deep like a threat. Blow up your project, then take all your ass. Jó, és ugye, ahogy mondtam, ez a 90-es években, ez a hip-hop szubkultúra, meg ugye általában az összes ilyen urbánus szegénységre elapozó szubkultúra, zenei szubkultúra, tulajdonképpen fölforgatta az egész popkultúrát, beleívódott mindenhova, és mára már commerce lett, mára már gagyi lett, tulajdonképpen ki is üresedett, tehát már meg is unták ezt a tömegkultúrába, viszont 95-ben, vagy még a 90-es évek elején Franciaországban ugyanúgy leképeződött, ugyanúgy megjelentek, Franciaország is kitermelte a saját rapsztárjait, és lefordította a saját nyelvére ezt az üzenetet, ezt a kép- és hangzásvilágot, amit ugye Amerikából átvettek. És most egy MTM klipet szeretnék megmutatni, erre a klipre nagyon-nagyon sokat hivatkoztak a zavargások kapcsán, és ennek a klipnek egyértelműen feliratoztam a szövegét, ez egyértelműen utal az ilyen eseményekre, amik most novemberben történtek, plusz még az egy kicsit ilyen poén is, hogy az elején egy 60-as évekbeli propaganda filmmel kezdenek, ami ezekről a lakótelepekről szól, és aztán hát utána meg lehet nézni, hogy mi a saját értelmezésük. Réalisation spectaculaire qui prélude à l'extension de la ville conçue dans un esprit futuriste et grandiose, le Val-Fouré. Véritable petite ville qui aura en tout 7000 logements HLM, très moderne, d'une architecture de bon goût et d'une organisation intérieure exceptionnelle. Admirez combien la végétation est dense et vigoureuse. Nos visiteurs s'acheminent vers un appartement habité. Ils vont pendant quelques minutes en apprécier la chaude intimité. Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume donc, encore moins d'espace. Plus tard est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est comme de nous dire que la France avance alors qu'elle pend par la répression stoppée naît la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens, écho ne régleront pas les cas d'urgence. À coup sûr, ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà les années que tout t'aurais dû péter. Dommage que l'unité n'était de notre côté, mais vous savez que ça va finir mal. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend pour en faire ça faire? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Que vivre baïonné, en effet, comme le peut la société, c'est un fait, mais il est temps que cela cesse. Pas face à l'allégresse pour que notre jeunesse et même un vengeresse. Policier en premier, et on voit la République brûler, on aime bûcher. Ouais, notre tour est venu à nous de chanter les gays. Décidez donc, mentalement de s'équiper. Quoi, tes miroirs tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas. Je crois plutôt que tu n'accordes pas vraiment le choix. Beaucoup sont déjà dans ce cas. Voilà pourquoi cela finira dans le désarroi. Désarroi déjà roi. Le monde est à l'exemple. Désarroi déjà roi. Tout subirait la même bourse. C'est pourquoi j'en attends donc. Putain de politiques incompétents. Ceux qui a diminué la France. Jó, hát szerintem most már leszedem a fő üzenetet, úgy ki lehet szedni belőle. És ami még fontos egyébként, hogy ez 95, tehát igazából ez volt szerintem az a korszak Franciaországban, amikor ez az egész amerikai üzenet átalakult a francia megfelelőire. Ekkor készült a Kassovitznak a Gyűlölet című filmje, amire szintén nagyon sokat hivatkoztak ekkor. És hát ez így ment le, és ez is egy EMI kiadvány, tehát tulajdonképpen egy pop szám, amit én lementem a boltba, és megvettem CD-n. Tehát benne volt egy olyan üzenet, ami mostanra realitássá vált, vagy mostanra teljesen egyértelművé vált a médiában minden. Na, ő pedig a magyar forgatócsoport műsorvezetője, a panorámás lány, akiket megtámadtak, akiknek betörték az autójukat, megdobálták kővel, és ők is egyébként nagyon bátrak, mert tényleg bementek a zavargók közé, és itt is föltűnik egy-két alak, akiket a médiában úgy mutatnak meg, mint a zavargókat, és ők is olyan vizuális rendszert, vagy olyan jelképeket használnak, amik egyértelműen ebből egyértelműen az amerikai popkultúrából eredeztethetőek.
Hamrendőr és több száz külvárosi fiatal néz egymással a farkas szemet. A fiatal lázongók semmitől nem riadnak vissza, mindent kapnak, ami a kezükügyükbe kerül, és mindent felgyújtanak.
Mindenék, sajnálom, de boldoggá tesz, ami történik.
A fiatalok a belügyminiszter ellen hirdettek harcot.
Ott is kapucnis pulóver.
Söpredéknek nevezte őket.
Mi nem söpredék vagyunk, és nem leprások, hanem fiatalok.
Igen, fiatalok, és az összes külváros nevében beszélünk.
Ahhoz, hogy ez az interjú elkészülhessen, a banda vezér engedélye kellett. Az ő utasítására a fiatalok bármit megtesznek.
Igen, szóval, hogy itt ugye a lány beszélt, és azt lehetett látni, hogy behajolnak, meg poénkodnak ezek a fiúk. Mutogattak jelképeket, és meg szeretném mutatni, hogy az egyik srác mit mutatott. Később. Ő. Tehát ő mutatott egy ilyen jelet 2005-ben Franciaországban. Ami micsoda? Ami ő a hip-hop kultúrának a zámbó Jimmy-e. 1996-ban lelőtt rapsztár, akiből egy ikon csináltak, egy hatalmas popstárt, hatalmas üzlet lett a halála, rengeteg lemezt eladtak tőle, és a Los Angeles-i, és a Los Angeles ugye nyugati part, és ez a West Coast jel. És most elég furcsa, hogy 2005-ben Franciaországban ilyen jeleket mutatnak, ami valamiféle identitástudatot mutat, de nem is ez kevesebb annál, mint identitástudat, szerintem egyfajta külsőségeket átvesznek. Tehát a kapucnis pulóver mozdulatok, tehát olyan, ami az ő számukra valóság, de ugyanakkor már úgy valóság, külsőségekben valóság. Vagy mostanra ez már kommerszé vált, meg poénná vált, üressé, közhelyé vált, és szerintem ennyire üressé vált. Szóval, hogy őt mindenki ismeri. Ami egyébként valahol nagyon szomorú, mert tehát, hogy azok a fiúk, ők ugyanazok között, a körülmények között élnek, vagy ugyanúgy élnek, mint amit a legelső Wu-Tang videóklipben láttunk, tehát számukra az valóság, de ugyanakkor a popkultúra már erre úgy válaszol, mint közhely. Hát ezt azért mutatom, az, hogy ez paródia, tehát, hogy üres. Üresség. Úgyhogy hát kb. Ennyi.
Nagyon szépen köszönjük. És akkor elérkeztünk ahhoz a részéhez a mai kerekasztalnak, hogy a kerekasztal résztvevői fűzhetnek hozzá kommentát. Tehát akkor első körben az lenne tényleg, hogy megkérném a kerekasztal minden résztvevőjét, hogy akár a magyar médiafogadtatáshoz, akár a zavargások kérdéséhez szóljon hozzá, és akkor talán tegyük meg ülési sorrendnek, akkor megkérem Váncsa Istvánt.
Jó, én nagyon szívesen elkezdem,
mikrofon.
Beszélj, hogy előbb-utóbb megszeretem a kedves fiatalokat, és ezt még szeretném elkerülni. A másik ok, mert sajnos el kell mennem 16:30, úgyhogy én összefoglalom hamarosan azt, amit el akarok ezzel kapcsolatban mondani. Talán nem mélyednék el most az agresszív oldal képviselőinek az elemzésébe, majd ezt itt a kedves jelenlevők meg fogják tenni helyettem. Én szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ennek az egész dolognak vannak áldozatai is. Az erőszak ugyanis olyan, hogy mint hogy a társadalmi térben megy végbe, vannak áldozatai. Ha ugyanis nem volnának, akkor nem beszélhetnénk erőszakról. Ha tehát a fiúk kimennének valahova a Szahara közepébe erőszakoskodni, vagy a jégmezőre, vagy az akárhová, akkor nem volnának áldozatok, és nem is beszélhetnénk erőszakról. De így beszélhetünk. Kérdés, hogy kik ezek a bizonyos áldozatok? Ugyebár azt tudjuk, hogy maga a zavargásoknak nevezett eseménysor 27-én kezdődött, és körülbelül 10-11 napig ki sem ment arról a területről, ahol elkezdődött. Elkezdődött pedig a külvárosokban. A külvárosokban, ahol elsődlegesen észak-afrikai bevándorlók laktak. Tehát az észak-afrikai bevándorló fiatalok az észak-afrikai bevándorlók által lakott külvárosokban zavarogtak. Ez nagyon fontos dolog. A másik, bevándorlók által lakott külvárosokban Különböző számok vannak, de azt mondják, hogy a munkanélküliség körülbelül 30%-os. Ez azt jelenti, hogy 70% dolgozik. 70%-a annak az ott lakó embertömegnek, aki a zavargásokat elviseli, dolgozik, megpróbál megélni. Nem lehet könnyű. Van az embernek 4 felesége, van 12 gyereke, mind vandál, és akkor így megélni, hát köszönöm szépen. Ezek az emberek az áldozatok. Ezeknek az embereknek az autóit gyújtják fel. Megjegyzem, a zavargóknak is vannak autóik, azokat nem szokták felgyújtani. A többit felgyújtják. Ezeknek az embereknek az üzleteit posztják ki, gyújtják fel. Ezeknek az embereknek a feleségei nem mehetnek ki az utcára, mert ha kimennek, akkor az történik velük, ami. A 102 éves nagymama sem mehet ki az utcára, gyereklányokról nem is beszélve. Ezeknek az embereknek a lakásaiban nem szokott lenni víz, villany, mert a fiatalok zavargás közben előszeretettel rongálják meg a közműveket. Nem lehet levinni a szemetet, mert nincs hova, mert a fiatalok felgyújtják a kukákat is, egyebek között. Ezek az emberek nem 27-e óta élnek így. Tudva levő, hogy ez a folyamat kisebb lángon hosszú-hosszú évek óta tart. Franciaországban norma szerint, megint csak különböző számok vannak, éjszakánként 30-100 autót gyújtanak fel. Ebben az évben a zavargások elindulásáig 28 000 autót gyújtottak fel Franciaországban, addig, amíg nem voltak zavargások. Én nem tudom, hogy ez a szám sok vagy kevés. Nekem úgy tűnik, hogy pont 28 000-rel több a kelleténél. Tehát az elővárosok lakói, akik nem zavarognak, azok ilyen körülmények között kénytelenek élni évek óta. De vajon kérdezem én, ha az ember francia állampolgár, vagy akármilyen államnak a polgára, annak nem jár közbiztonság? Kérdezem én, megteheti az állam azt, hogy állampolgárai egy részéről leveszi a kezét? Megteheti-e az állam azt, hogy belegyugszik abba, hogy területének egy bizonyos hányada, nem is csekély hányada, olyan terület, ahova a rendőrség nem tud bemenni? Megteheti az állam azt, hogy hagyja, hogy polgárainak egy részével az történjen, ami történik? Szerintem nem teheti meg. Ha én elgondolom azt, hogy én egy zöldséges vagyok egy ilyen elővárosban, és velem ez folyik, akkor ezt kikérem magamnak. Hát én azt mondom, hogy nekem jár a védelem. Nekem jár az, hogy nyugodtan mászkálhassak a lakóhelyem környékén. Nekem jár az, hogy üzemeltethessem a boltomat. Ha ez nem jár, könyörgök, akkor ott nem nulla toleranciáról kell beszélnünk, hanem végtelentől, határtalan, partalan toleranciáról kell beszélnünk, ami a jogrend végleges erodálódásához vezet, és ez szét fog terjedni Európában. Na, egyelőre ennyit. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Mert túl sokat nem hiszem, hogy hozzá tudok tenni, de talán egy másik megfogalmazás. Én Tóta Viálpád vagyok az Indextől, és én vagyok itt az egyik rossz fiú, vagy hát az egyik fasiszta, akikről még egyébként lesz szó. Én azzal egyébként tisztában vagyok, hogy ez nem lesz vita, én 8 embert még soha nem láttam vitázni, tehát biztos, hogy túl sokan vagyunk, és ez egyelőre nem szól senkinek a személy ellen. De 8 ember az vitához mindenképpen sok, hát egy gyújtogatáshoz már lehet, hogy elég lesz, ha oda lyukadunk ki. Szóval elhangzott itt a definíciók kapcsán, vagy voltak viták a definíciókról. Én a csőcselék kifejezést fogom használni továbbiakban is. Az egyszerűen...
A hákáj, amit a sárkőző, az inkább söpredék.
A söpredék is jó. Akkor használjuk mind a kettőt. Magyarországra a csőcselék jött be, én a francia nyelvet sajnos nem bírom. Azért fogom használni, hogy megmentsem ezt a szót a szép magyar nyelvnek, amiből élek. Mert hogyha ez nem csőcselék, akkor nem tudom, mit jelent ez a szó. A másik, végigmondom, és aztán mondom, ez nem vita lesz. Ez így nem lehet vitázni. Ennyi. A másik, hogy lázadás, zavargás, vagy már olyanokat is lehetett hallani, hogy forradalom. De a forradalomnak azért vannak jellemzői. Az egyik az, hogy van egy célja. Ki lehet belőle, hogy szedni egy célt. Ez a bevezető előadásból az már érintette ezt a dolgot. A másik, amiről Váncsa úr beszélt, szintén nagyon fontos, az Aurora az a téli palotát lőtte, és nem pedig a munkás negyedeket lőtte. Sőt, az Aurora egyszer csak elkezdte lőni a téli palotát, de előtte még a kisebb ágyukkal sem lőtte a munkás negyedeket. Ennyit a forradalomhoz, és még annyit mondanék, hogy én egy liberális defenzívát láttam itt kezdettől fogva, ami két irányú. A defenzívának az egyik iránya az volt körülbelül, hogy aki színes tévén nézte ezeket az eseményeket, az már is bűnös. Vagyis, hogyha megbotránkoztatnak téged a te szemeid, akkor vájt ki őket. A defenzív a másik iránya pedig az volt, hogy jó, ezek valóban arab és afrikai származású fiatalok, de hát így meg úgy frusztráltak, szegények, szomorúak, mindenféle bajuk van, úgyhogy hadd tegyék, vagy hát tehát szolidarizáljunk velük. Miért nem vagyunk velük szolidárisak, kérdezték tőlem Láncsa Istvántól, Paplászló Tamástól és még többektől a tisztelt indikátorok, miért nem vagyunk szolidárisabbak. Én szeretném jóvá tenni ezt a hibámat, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy én bennem, az én lelkemből a szolidaritásnak az érzése teljesen hiányzik. Olvastam, vagy hallottam, már nem is tudom, egy francia polgárnak a nyilatkozatát. Ő azt mondta, hogy ha az ő autójához hozzányúlnak, akkor ő a fegyveréhez nyúl. Na, ezzel a polgárral vagyok én rendkívüli módon szolidáris. Végül pedig annyit tennék hozzá, hogy amit elhangzott ezekben a klippekben, keljünk föl, gyújtsuk föl, forgassuk fel a köztársaságot, hogyha ugyanezek a kifejezések olyan fiataloktól hangzanak el, akik mondjuk nem kapucnis pólót, hanem ilyen fekete egyenruhát viselnek, akkor a tisztelt integrátorok eléggé tele szokták rakni a gatyót. Köszönöm szépen.
Király András vagyok, és szintén az Indextől. Én Árpád jó fiúként, vagy rossz fiúként jellemezte magát, akkor én biztos jó fiú vagyok. Én két apró dologhoz szeretnék csak megjegyzést vizni. Az egyik, hogy Váncsó úr itt a rend fontosságát említette, és szerintem bármelyikünk, aki nem feltétlenül a fai per vallási oldalról közelítette meg ezt a kérdést, sem vitatkozott azzal, hogy a rend helyreállítása szükséges. A másik meg Árpádhoz, hogy aki ugye arról beszélt, meg Báncsa úr is, hogy fekete afrikaiak, illetve észak-afrikaiak tömegeiről van szó. Szerintem ennél a zavargásnál egészen mellékes körülmény volt a faji származás, és inkább a szociális helyzet az, ami szerepet játszott benne. Hiszen azért a lázongók között tény, hogy többségükben észak-afrikaiak voltak, mert hát a szegények között nagyobb arányban vannak észak-afrikaiak, de ugyanígy előfordultak köztük franciák, portugál bevándorlók, sokat generációs leszármazottjairól, arról nem beszélve, hogy maguk a zavargók is sokat generációs leszármazottak.
Akkor megyünk vissza.
Hát igen, tehát Paplászló Tamás vagyok. Itt én is egyebek között azért lettem le rasszistázva, kulturális deterministázva, meg fasisztázva, mert megmertem azt kockáztatni, hogy ezeknek a zavargásoknak esetleg kulturális okai vannak. Tehát nem vallási, nem politikai, nem ideológiai, hanem kulturális okai. Van egy ilyen mondás vagy kérdés, hogy mi lenne a világ legrövidebb útikönyve, arab és fekete afrikai demokráciák. Ezek a fiatalok olyan országból jöttek, vagy olyan franciaországi közösségben szocializálódtak, onnan kapták a kulturális mintákat, ahol mondjuk a viták és a problémák békés megoldásának nincsenek igazán tradíciói, és ennek a kimondása szerintem nem rasszizmus, az egy dolog, hogy ezek a problémák mennyire jogosak, vagy de mennyire véltek, vagy valósak, az meg a másik, hogy az sem mindegy, hogy az mondjuk engem ért vélt, vagy valós sérelem, milyen eszközzel harcolok. Mondjuk vegyünk egy elég közeli példát, a vajdasági magyarokat és a koszovói albánokat 45-től a Titói érában azért elég durva atrocitások érték, tömegmészárlások, elnyomás, kényszer, asszimiláció, sorolhatnám a példát. A koszovói albánok azok bizonyos időszakonként az 50-es évektől kezdve egészen a 90-esekig periódikusan AK-47-est és kézigránátot ragadtak többségében. Ez volt a jellemző minta. A vajdasági magyarok, akik közül azért jó néhány ezret vagy tízezet szintén lemészároltak a partizánok, azok más, békésebb eszközökkel harcoltak ez ellen, akkor talán meg lehet kockáztatni azt, hogy ennek oka nem az, hogy a koszovói ember az rosszabb, vagy eleve gonosz, hanem egy más kulturális, szociokulturális vagy etnokulturális millióben szocializálódott. Én erről beszéltem, és erről beszélnék a továbbiakban is, és ha arról beszélek mondjuk, hogy valami véletlen folytán, bár szerintem ennek okai vannak, mondjuk muszlim fiatalok közül jóval nagyobb számban lesznek öngyilkos merénylők, mint mondjuk szekuláris környezetben szocializálódott európai fiatalok között. Ja, és még valami. Az euróatlanti civilizációnak vagy kultúrkörnek vannak bizonyos szabályai, ilyenek a demokratikus normák, és aki belép ebbe a kultúrkörbe, annak az olyan kulturális örökségnek vagy hagyománynak a követéséről, ami ezzel nem összeegyeztethető. Itt gondolok a nők csiklójának eltávolításától kezdve, a nők családon belüli, hogy mondjam így, sajátos kezeléséig, ami az iszlám kultúrkörben elég komoly hagyomány. Ezekről le kell mondania. És akkor itt nem menjünk el abba a tévútba, hogy integráció. Ez bizonyos értelemben asszimiláció kell, hogy legyen. Ahogy mi az unióba való belépésünk után lemondtunk a szuverenitásunk egy részéről, én úgy gondolom, hogy hasonlóan ehhez, aki belép mondjuk az euróatlanti vagy európai kultúrkörbe, annak bizony ilyen dolgokról esetleg le kéne mondania. Hát majd...
Néder Müller Péter.
Ugye itt az előttem szólók közül ketten is kicsit büszkén mondták, hogy őket lerasszistázták és lefasisztázták, és én azért szólok nyugodtan hozzám, én ezt nem tettem. Noha egészen, az egy másik dolog, de ugye egészen más véleményen vagyok, mint ők. És én azt gondolom, hogy az, amit itten kifejtettetek, azzal nem az a baj, hogy ez most rasszista vagy nem, hanem az a baj, hogy végtelenül leegyszerűsít egy sokkal differenciáltabb valóságot. És ugye itt az előbb volt ez a kép, így az ellenség képről, szóval ti tényleg valahogy úgy képzitek a világot, hogy itt van ez a, hogy mondtad, euróatlanti valami, meg vannak a muzulmánok, és akkor így el lehet rendezni a világot, vannak feketék, meg fehérek, és szeretném mondani, hogy ez, hát ugye ez egyszerűen így, hát nem akarom azt mondani, de majdnem, hogy buta. A világ nem így működik, szeretném mondani. És még akkor is mondom, hogy ez kicsit erős megfogalmazás. És egyetlen példát szeretnék erre hozni. Ugye itt folyamatosan arról megy a szó, most már hárman szóltak erről, hogy az észak-afrikai bevándorlók meg. Szeretném mondani, hogy ezeknek az embereknek a döntő többsége francia állampolgár. És kérdezem, hogyha ezeknek a társadalmi vagy politikai cselekvése szempontjából miért kell visszamenni a harmadik generációhoz. Ugye ebben az összefüggésben én is kicsit összereppenek, ugye mindenki a nevemre néz, az gondolja, hogy nem a Hortobágy közepén születtem, és akkor azt mondja, hogy vigyázzunk ezzel a fiúval, mert a jó Isten tudja, hogy mikre hajlamos ugye ilyen névvel. És szeretném mondani, hogy ha így kezeljük ezt az egész problémát, akkor tényleg nem lesz vita róla, mert nincs is miről vitatkozni. Szóval egyszerűen ez a dolog nem erről szól. És még valamit szeretnék mondani. Ugye ezt itt, és ezt lehetett olvasni az Ésbe is valamelyik napon, Seres László azt írta, hogy ugye kőkemény asszimilációra van szükség, amelyet egy jó hangzó mondat, csak szeretném kérdezni, hogy mihez is kellene asszimilálódni. Szóval miért is kell azt gondolni, vagy honnan lehet azt gondolni, hogy ez az Európának nevezett valami, nevezd az transatlanti körnek, vagy aminek jónak tartod, hogy az egy egységes valami lenne. Hát ki mondta ezt valaha? Az egy másik dolog, hogyha mi úgy akarjuk látni a világot, hogy Európa fehér és keresztény, hát akkor úgy látjuk. De Európa nem fehér és nem keresztény, és főleg történetileg nem volt az. És eszem ágában sincs itt egy jeles történész mellett történeti fejtegetésekbe bonyolódni, de az is halkan és csöndesen megjegyzem, hogy tessék megnézni például a 14-15. Századi Európa történetét, és így tovább. Szóval szeretném mondani, hogy talán érdemes lenne ezt az egészet sokkal artikuláltabban és sokkal differenciáltabban kezelni, és nem egyszerűen erre leszűkíteni, hogy ezek a szerencsétlen bevándorlók, ezek nem képesek asszimilálódni.
Érdekes, hogy azt a következő vonják le egy cikkből, az enyémből, amiben azt mondtam, amíg valakiről, hogy nem fasiszta, hogy lefasisztáztam. Hát jó. Erről eszembe jut egy történet. Egyszer azt írtam Csurka István barátomról, hogy egykori barátomról, hogy az ő pártja nem náci, nem nyilas, nem fasiszta, hanem ez meg az meg az. És akkor nyilatkozott, hogy beperel. És akkor én viszont nyilatkoztam, és azt mondtam, hogyha Csurka István be akarja bizonyítani, hogy az ő pártja igenis nyilas, igenis náci, igenis fasiszta, találkozunk a bíróság. Aztán visszavonta a keresetét. Na most, de most a magyar tréfáktól eltekintve, és mivel ez egy tudományegyetem, engedjék meg, hogy olyan fejtegetésekbe bocsátkozzam, amelyek kevésbé érdekesek, mint a megelőző voltak. Ami egy megjegyzést kivéve, Tamás, László Tamás, ha az európai kultúrkört a demokratikus normák elfogadása jellemzi, akkor ki volt Adolf Hitler? Nem volt európai? Persze.
A atlanti kultúrkört elmerteti magából Adolf Hitlert, és ő is fékezte meg. Na most mondjuk a közel-kelet és az arab kultúrkört, a saját Hitlerjét, mondjuk kicsi Ben Saddam Hussein nem volt képes megfékezni.
Értem. Jó, köszönöm szépen. Igen. Szóval azt akarom mondani, hogy magam is európai vagyok. És vannak olyan európai hagyományok, amelyekhez ragaszkodom, mindjárt valamelyikre célozni is fogok, amelyek ugyan nem fehérek és keresztjének, mert mondjuk Szokrátész sem volt keresztjén, és azért becsüljük őt. De én a fölvilágosításról beszélek, és annak egy aspektusáról, amelyet állítólag a francia köztársaság vezetői is tisztelnek. Ennek a hagyománynak van egy nagyon fontos aspektusa. Ez a következő. Azt tűzzük ki, a fölvilágosodás hagyományának követői, azt tűzzük ki célul, hogy az emberi állapot és az állampolgári állapot azonossá váljék. Tehát azt kívánjuk, ezt másképp az emberi jog ideológián szokás nevezni, nem megyek ilyen messze, mert az mindenféle pótlólagos hipotézisek szükségesek. Csak azt akarom mondani, ez egy politikai cél. Mindenki, aki ember, az rendelkezhessék mindazokkal a jogokkal, amelyekkel azok az emberek rendelkeznek, akik állampolgárok. A fölvilágosodást megelőző évezredekben az állampolgárság kiváltság volt. Azoknak az embereknek voltak állampolgári jogaik, azok szavazhattak, vehettek részt a döntésekben, élvezhették a törvényvédelmét, akik bizonyos okokból privilégiumot élveztek, Athénban ugye a szabad polgárok és a férfiak. Magyarországon például az első világháború előtt az összlakosság 6,58%-ának volt szavazati joga. Nem magas arány. Na már most nem volt olyan régen, amikor a magyarországi lakosság döntő többsége nem élvezett állampolgári jogokat, vagy legalábbis ezen a jogok teljességét, hogy mondani szokták. Na most a fővilágosító hagyomány azt mondja, hogy tekintet nélkül az emberek egyéb meghatározottságaira, nemi, regionális, osztálybeli, jövedelmi, kulturális, felekezeti és egyéb meghatározottságaira, annál fogva, hogy emberek rendelkezzenek állampolgári jogokkal. Na már most, ez egy nem olyan gondolat, amelyet sűrűn szoktak volna tagadni. Vannak, akik tagadják, például azért, mert azt gondolják, hogy vannak asszimilálhatatlan, beilleszkedésre képtelen, a társadalmi kooperáció szükséges szintjét elérni nem képes populációk, kisebbségek többnyire, esetleg többségek is lehetnek ezek, nem? Volt olyan helyzet az európai történelemben, amikor többségről állították ezt, és aztán mód volt ezeknek a többségeknek is a letörésére, mondjuk 1956. november 4-én, mintha ez lett volna az uralkodó körök véleménye, hogy a többség képtelen beilleszkedni a társadalom adott rendjébe, és ezért észhez kell téríteni. Sikerült. Nos, nyíltan azonban még Kádár János és Szerov altábornagy sem vonta kétségbe az fölvilágosodás céljainak az absztrakt érvényességét. A másik kérdésemről szó van itt, hogy melyek ezek az állampolgári jogok, hogyan gondoljuk azt, hogy a politikai közösség és az emberi közösség terjedelme azonos, mert erről van szó. Hogyha például azt mondjuk, hogy nem helyes az, hogy a társadalomban úgy osztják el a társadalmi mainstreamben való részvétel lehetőségét, munkahelyeket, képzést, egyebeket, hogy jellegzetesen reprezentálva vannak bizonyos bőrszínű emberek a privilégiumok egyik pólusán, zéró felé dendáló pólusán, mások pedig a másik pólusán, akkor azt mondhatjuk, hogy a fölvilágosodás eszményei az adott társadalomban nem érvényesülnek, és a fölvilágosodás alapeszmény értelmében a lázadás ezzel szemben nem úgy indokolt, hanem kötelesség. Na már most az a fajta zavargás, amely végbe ment Párizs külvárosában és más francia helyiségekben. Fölgyújtottak autókat, meg ezt esztelen erőszakot szokásos nevezni. Ez természetesen semmi más nem volt, mint a kétségbeesés kitörése, és amely módszerek alkalmazása természetesen nem vezet sehová. Senki nem állította azt, hogy ez követendő vagy eredményes modell lehetne nagyszerű egalitárius reformok megvalósítására. Ez hülyeséget senki nem állította, nem is állíthatja. Ám de. A kérdés viszonylag egyszerűen van föltéve. Azokat az embereket, akik rendkívül helytelen dolgokat csináltak, autókat fölgyújtani és emberek fejét beverni, nem helyes. Ugye, azt hiszem, kivételes esetek feltekintve. Nos, azt hiszem, de itt ilyen kivételes esetről nem tudok. Azt hiszem, hogy a kérdés az, hogy azok iránt, az emberek iránt, akik nem az áldozatai az erőszaknak, amelyet maguk csinálnak, hanem áldozatai annak az erőszaknak, amelyet a társadalom alkalmaz velük szemben, ezekkel az emberekkel szemben élünk-e együttérzéssel? Azt a kérdést kell föltennünk, amelyet a fölvilágosodás nagy ellenfele, Jean-Jacques Rousseau tett föl. Van-e szíved? Van-e szíved? Nem sajnálod ezeket a szerencsétlen fekete, afrikai, arab, muszlim fiatalokat? Nem sajnálod? Ott unatkoznak, élik az üres, céltalan, értelmetlen életüket. Nem kéne nekik, rajtuk, nekünk, rajtunk segíteni? Rendben van az, hogy emberek tízezrei azt gondolják, hogy ez a kifejezésmód a legjobb arra, hogy megértessék magukat a külvilággal? Ez nem arra utal, hogy valami kibaszott kurva nagy baj van? Nem arról van szó? Nem esik meg a kőkemény szívetek?
Valóban csak egy pár dolgot szeretnénk mondani. Az egyik, hogy elnézésre mielőtt a dologra térek, egy kis stilisztikai megjegyzést tennék. Ez itt egy egyetem, vita véget jöttünk össze. Árpád, az egyetemen azt mondjam, azt a retorikai fordulatot alkalmazni, hogy valaki a hozzászólása elején deklarálja, a vitának nem lesz értelme, ezt mondjuk, mint retorikai fogást az egyetemen nem nagyon szoktuk alkalmazni, mert abban a hitben jöttünk össze, felvilágosodást iránti elkötelezettségünktől függetlenül, hogy a szavaknak jelentése van, és pontosan amiről beszélünk, annak ott az értelme, hogy az írástudók felelősségének a különféle formáit megvizsgáljuk, a leírt szavak, ha kinyomtatják őket, ha nem mindig nyomtatják ki őket, azok általában meg szoktak maradni, tudnék, egy emlékezet közösség emlékezetében, tehát ha tetszik nektek, ha nem, kedves barátaim, minden egyes mondat, amit leírtatok, az a magyar kulturális emlékezet történetének a része, és hogy mondjam, ennek megfelelően fog majd veletek az emlékezet története elbánni ebben az értelemben. Tehát ne gondoljátok azt, hogy a szavaknak nincsen, csak úgy az ember mond valamit. Ez azért mondanám előre, mert általában az a tapasztalatom van, hogy bizonyos cikkek, és hát mondjuk Árpád a tiéd valóban elsősorban, a provokációt és a kommunikációt, mint művészet esztétikai átlam egyébként nagyon, hogy mondjam, ismert avantgard történeti formát, olyan esetekben is alkalmazza, amikor azért a józanésznek lenne itt a szerepe. Pim Fortin emlékének ajánlani egy dolgozatot, idejönni egyetemre és azt mondani, hogy én szolidáris vagyok azzal az emberrel, aki a fegyverét veszi elő, hogyha... Ezt én értem, a egyébként, ha már itt adunk, a francia jobb oldalnak, annak mindig volt egyébként ugyanilyen, hogy mondjam, nagyon finom protofasiszta avantgard szokása is. Tehát e tekintetben nem pusztán a francia bal oldalnak volt az a szokása, hogy összekeverte adandó alkalommal és joggal a, hogyan az avantgard gesztusokat a nyilvános vitával. Én mégis azt gondolom, hogy vagy arra kérnélek téged, vagy azt remélném, hogyha ennyi ember megtisztelte a figyelmével azt, hogy ide jöjjünk, vagy hogy itt vagyunk, akkor illetve a kérdést magát nyilvánvalóan, akkor mégiscsak tegyünk egy kísérletet arra, hogy megnézzük, hogy mi történt. Hát tudnélik, én azt gondolom, hogy ez egy másik retorika, és az, amikor mi idehívtunk benneteket erre az egyetemre, amikor ez a vitát evidens, hogy nem én vezetem, hanem a K. Horváth Zsolt, ezek én szerintem pontosan azt jelzik a közönség számára, hogy az egyetem, az egyetemi diskurzus minden szabályát bekívánja tartani, tökéletesen, semlegesen kíván viselkedni, és érvre érvet kíván használni, és nem szamárságra szamárságot halmozni. Ez szerintem két külön dolog. Mi a vitának a lényege? A vitának a lényege én szerintem két dolog, az egyik az lehető nagyon tanáros, és ezért az elnézését kérem mindenkinek, sajnos ez velem jár. A helyzet az az, hogy általában azt gondolom, hogy a publicisztáknak megvan az a joguk, hogy olyan dolgokról is nagyon érzelmesen beszéljenek, amely az adandó alkalommal kevéssé értenek. Franciaország ugye e tekintetben azért egy nagyon súlyos probléma, ezt próbáltam egyébként leírni, mert ahhoz már elég távol van, hogy azt beszéljetek, amit akartok, és ahhoz elég közel van, hogy lám azért ez mégis olyan, mint amikor mondjuk általában Fekete Afrikáról váltatok szót, amelyet aztán Magyarországon senki nem értett, lévén a magyar újságírás az elmúlt 25 évben gyakorlatilag, tehát hogyha valaki magyarul, illetve nem magyarul olvas újságot, akkor mindentől függetlenül az első számú különbség az a média akció rádiusza, a magyar média praktikusan beleértve az Origótól és az Indexről, az nem hallott arról, hogy van világ. Tehát mondjuk úgy értem Bécsen a bevásárló turizmuson, illetve mondjuk Németországon és Párizson kívül. Párizs pont egy határeset volt ebben a dologban, tehát engem általában nagyon foglalkoztatott ez a kérdés valóban, hogy István, ez a te cikkeddel kapcsolatban is fölmerült, hogy mi ez a hihetetlen magabiztosság, hogy az emberek, hogy mondjam, egy általunk nagyon kevéssé, vagy általában kevéssé és nehezen ismert világban, ilyen hihetetlen tempóban kiismeritek magatokat, tudjátok, hogy ez bevándorló, tudjátok, hogy az arab, tudjátok, hogy az innen jött, tudjátok, hogy az onnan jött, ezt fél perc alatt tisztán látjátok, és már is rendet raktok, és csináltatok egy ilyen kettős osztályozást, ami a mi és a ti. Amit én írtam, speciális, ezt mondtam, tényleg én rólam szól, az pedig arra szólt, hogy én ezt egy szamárságnak tartom. Én nem gondolom azt egyébként, hogy az adott területen élő, tehát itt ebben a teremben nagyon sokféle magyar ember ül, és hogyha azt mondani, hogy mi közöttünk van egy közösség, a magyar nyelv közössége, lám ennél van egy sokkal erőteljesebb ellentét adandó alkalommal, például amiről beszélünk. De azt én nem nagyon engedném meg magamnak, hogy kétségbe vonjam, hogy mondjam ennek okán, hogy a vita, amit lefolytattunk, nagyon éles, az ehhez a közösséghez való tartozási jogát. Tehát attól, hogy mondjuk speciál valakinek például barna a bőre színe, attól, hogy mondjuk a nagypapája adandó alkalommal bekerült egy országba, elmondanám itt is csendesen azért, hogy ne csak írásra mondjam el, például a speciál, mint például mindjárt az enyém, tehát ez tekintetben csatlakoznék a Niedermüller kollégámhoz. Szóval, hogy mondjam, amikor azt mondjátok, hogy valaki bevándorló, akkor mondjuk mindjárt például itt ül veletek szemben egy. Vagy száz és száz, de mondjuk maradjunk abban, hogy nem kívánok mások. Hanem azt gondolnám, hogy azt a jogot, amit ebben a teremben, és ez minden, amit mondani szeretnék, elvárnánk egymástól. Mi szerint, hogy nagyon éles álláspontok különbség ellenére, és feltételezzük, hogy te ennek a kulturális közösségnek a tagja vagy. Én nem gondolom azt egyébként, hogy attól, hogy a Tóta V. Árpád, és az én nézeteim gyakorlatilag e tekintetben 0%-ban egyeznek meg, attól ne lenne számtalan egyéb olyan dolog, amelyben azonos kulturális közösségnek a tagjai lennénk. És ez volt az a hiba, amit én szerintem ti elkövettetek ebben a dologban, miszerint röviden leírtátok azt, hogy azok az emberek, akik mindezt megtették, tehát például a lázadáshoz való jogukkal éltek. És soha, és nagyon világos tényleg, amit a Tamás Gáspár Miklós is mondott, senki soha nem írta le, hogy mondjam az asztalnak ezen az oldalán, hogy ez jó. Senki soha nem írta azt, hogy ezzel egyet kell érteni. Mindösszesen azt a kérdést tette föl egy jó pár ember, beleértve jó magamat, hogy nem kellene gondolkoznunk azon, hogy miért a lázadáshoz való joggal éltek egyébként egyesek, és én ezt egy hermeneutikailag, hogyha tetszik, sokkal európaibb, civilizáltabb, ha parancsolod az euróatlanti körben bevettebb módszernek találom, mint azt mondani, hogy úgy és ahogy vagytok, elmentek a picsába. Mert ez volt a ti érvete. Nem gondolkozunk, nem kívánunk erről beszélni. Nem vagytok érdemesek, ezt írtatta arra, hogy vitatkozzunk veletek, mert gyújtogattok, és egy más kultúrában éltek. Ezt olyan emberekről írtad, akik egyébként szemben veled remekül tudnak franciául. Érted? Akik ott élnek abban a városban, és remekül ismerik ezt. Ezt olyan emberekről jutott te, Árpád, akik egyébként nem tudom, honnan tudod a vallásukat. Megvizsgáltátok? Láttátok? Honnan a fenéből tudja bárki ebben a teremben, hogy attól, hogy valakinek barna a bőre színe, attól egyébként mondjuk nem mormon?
A legtöbb lázadásban résztvevő az Antillákról származó fekete keresztény.
És mindösszesen csak ez a probléma. Tehát azt gondolom, hogy ez egy vita. Azt gondolom, hogy ez egy éles vita. De a vitának annak az a tétje, hogy a racionális normák keretén belül próbálunk meg érvelő szavakkal beszélni. És az biztos, hogy nem vita, én szerintem, hogy eljövünk egyetemre, és azt mondjuk, hogy nem lehet vitatkozni. A szamárság, Árpád.
Röviden, jó.
No, menjünk sorba. Az egyik az, hogy ha jól értem, összekevertem a provokációt és a kommunikációt. Én nem gondolom, hogy ez bűn lenne, mert éppen György Péter publicisztikájából tudtam meg, hogy a kommunikációnak a provokáció egy nagyon hatékony, és alig, hanem az európai liberális értelmiség szimpátiáját kiváltó módja. Én nem gyújtottam fel autót, csak írtam egy cikket. De lehet, hogy jobban tettem volna, hogyha autót gyújtok föl, mert akkor most azon az oldalon ülhetnék, és az nekem valamiért állítólag jó lenne. Amiben egyre kevésbé vagyok biztos. A lázadáshoz való jog. Nem vagyok biztos benne, hogy nem fogom fölgyújtani, mert egyre inkább kedvet kapok hozzá. Egyre inkább kedvet kapok ahhoz, hogy autókat gyújtogassak, mert egyre inkább azt érzem, hogy ez bocsánatos bűn. Elhangzott itt az, hogy lázadáshoz való jog. Én nem ismerek olyan jogot, ami megengedné ezt bármilyen körülmények között.
Akvilói Szent Tamás, egyházi kánonjog, hagyományos magyar nemesi alkotmány. Csak
például néhány. A francia alkotmányról beszélünk, ember.
Van olyan alkotmány, a régi magyar, ismerünk olyat, nem a francia,
de nincs érvényben. Nem lehet autókat felgyújtogatni, nem lehet mozgássérült néniket felgyújtogatni, és semmiféle szolidaritásra ne tartson számot az, aki ilyet tesz. És ne csodálkozzon azon, és most térnék rá arra, csak tisztázni egy félreértést vagy csúsztatást. Arra nem lesz időnk, hogy azt tisztázzuk, hogy félreértése vagy csúsztatás. Vagyis, hogy én azt javasoltam volna, hogy küldjük őket vissza oda, ahonnan jöttek. Nem. Én azt vetettem fel, hogy szinte mindegy, mi mire jutunk itt az egyetemen, szinte mindegy, hogy az úgynevezett liberális értelmiség mire jut a saját egyetemein, a lényeg az, hogy a francia választópolgár mire fog jutni. És hogyha a francia választópolgár azt látja, hogy a tisztelt liberális értelmiség egyenesen valótlanságokat állít, egyenesen mentegeti azokat, akik felgyújtják az ő szeretett Párizsát, akkor azt fogja mondani, hogy bizony elmentek ti a picsába velük együtt.
Köszönöm. Nagyon rövid reflexió.
Hát éppen ez az érdekes. A liberális értelmiség azt mondja, amit te. Te magad is liberális vagy, Váncsa István és Pap László Tamás és Seres László is liberális. Én nem vagyok az. Franciaországban liberális értelmiséget Alain Finkielkraut képviseli, az a legtöbbet idézett, végre sikerült életművének eljutni a Magyarországra, a Népszabadságban, vezércikben idézték 4 alkalommal, jól megy neki. Ő liberális értelmiségi. Nicolas Sarkozy, röviden Sarko, ő neoliberális politikus. Éppen ezt tartom érdekesnek, hogy a liberális értelmiségek képviselik ezt az álláspontot ma. Kivételekkel, mint György Péter, aki szintén liberális. Itt liberálisok között vannak ellentétek, én itt egy kakukk tojás vagyok. Na most, még valamit. Amikor azt mondtad, hogy amikor, és ez egy fontos kijelentés volt, hogy amikor itt fekete egyenruhákban felvonulnak bizonyos egyének, akkor itt beszárnak erre célosztán. Én, ha jól emlékszel, a nácik emberi jogaiért és szólásszabadságáért is sikra szoktam szállni. És az pedig, hogy milyen állapotban megyek a mellékhelyiségbe, az szerintetek, liberálisok szerint magánügy. Na már most közéleti álláspontom toleranciára hajaz, mert hogy azt gondolom, hogy ezeket a harcokat le kell folytatni. És azt gondolom, hogy ha betiltják a különféle szélsőjobboldali szervezeteket, attól csak sikeresebbek lesznek, és nem derül ki, hogy tévedtek. Úgyhogy azt szeretném mondani, hogy itt nem arról van szó, hogy a liberális értelmiség. Nem. Nagyon érdekes, hogy a legjelesebb és a 68 után a baloldaltól erőteljesen eltántorult liberális értelmiségek azok, akik ebben a kérdésben, mint ahogy a világban ma tapasztalható más olyan kérdésekben, ahol színesek vannak érintve, más álláspontot képviselnek, mint ifjúkorukban, és mások lehet, hogy ezt jól teszik. Ez nem dőlt el. Én nem gondolom azt, hogy földön nekem van igaza, meg tévedhetek. Már előfordult. Például, amikor liberális voltam.
Röviden.
Én megint visszatérnék kicsit erre. Szerintem a probléma itt és a vita köztünk, legalábbis az én nézésem szerint az, hogy itt bizonyos értelemben a többség és a többségnek a rasszizmusa, előítéletessége vagy bármilyen ki lett kiáltva az egyetlen problémának. Én úgy gondolom, hogy ennek a problémának, ami ez a lázadásra vezetett, a rasszizmus lehet az egyik, de nem az egyetlen tényezője. És megint csak ahhoz, hogy szerintem az, hogy mondjuk a kulturális dimenzióba helyezzük ezt a dolgot, akkor szerintem például annak, hogy adott esetben mondjuk a Korán sokkal szemléletesebben írja le a mennyországot és a mártírokra ott váró örömet, a szerepet játhat abban, hogy abban a kultúrkörben esetleg több az öngyilkos merénylő. És ennek az elismerése vagy taglalása... Hát egy, igen. Egy ilyet lehet szabályerősítő kivétel. Egyébként ő nem öngyilkos akart lenni szerintem. Tehát folytatva a dolgot, én csak egyetlen példát, hogy gondolkozzunk azon el egy picit, hogy milyen hatással lesz ez a francia társadalomra. Ezek a fiatalok, mindegy, most nem minősítem őket, a legnagyobb kárt saját maguknak okozták. Mondom, képzeljünk el egy ilyen jelenetet. Egy ilyen párizsi nénike felszáll a buszra, egy idős néniről van szó, aki még őrzi a régi francia fővárosnak az eleganciáját, megjelenésében, öltözködésében, és abban a pillanatban fellép ide 5-6 fiatal, és elkezdenek törni, zúzni, bevezúzzák az ablakokat, és tettleg inzultálják a nénit. Na, ennek a nénikének tessék elmagyarázni utána, hogy ő a bűnös elnyomó többségi, és ezek a fiatalok meg a szegény elnyomott, nem tudom mik. Na most, és attól függetlenül, ez úgy tudnám összegezni ennek a lázadásnak a nem tudom én, a summázatát, vagy valamiét, hogy hát nem tudom, 6 vagy 7 számjegyével több szavazat löpennek, és szerintem löpen köszönhet legtöbbet most ezeknek a fiataloknak. És hát ne hallgassuk el az okot se, ami miatt ez az egész dolog elindult, és még valami, egy utolsó, hogy ha én elismerem azt, hogy a többségnek lehetnek kisebbségellenes előítéletei, akkor kockáztassuk meg már azt is, hogy esetleg a kisebbségnek is lehet többségellenes gyűlölködése, előítélete, szociális irigysége, ilyen egyéb dolgok. Tehát nem kéne, és mondom, azt is fenntartom, hogy nem hiszek a kultúrák egyenrangúságában. Mondom, egy olyan kultúrát én, amelyik a nőkkel úgy bánik, mint az iszlám kultúrkör, ahogy mi bántunk egyébként a nőkkel európai kultúrkör mondjuk 500-600 évvel ezelőtt, nem ismerek el egyenrangúnak, emiatt lehet engem bárminek nevezni.
Jó. Köszönöm szépen. Niedermüller Péter.
Én csak egészen röviden szeretnék három mondatot mondani, vagy talán négyet. Ugye az egyiket, ha megengeded, akkor neked, ugye, mert ugye itten úgy látszik, hogy ez egy ilyen dolog, hogy ilyen címkéid vannak. Mert ugye rögtön elkezdted ezt a liberális értelmiséget, ugye Tamás Gáspár Miklós már kihátrált, úgyhogy akkor biztos már, szóval nem is értem, de úgy látszik, hogy... De úgy látszik, hogy tehát hogy valahogy ez, és ez ugyanaz, ahogy ezt a problémát kezelitek, hogy vannak fehérek, vannak bevándorlók. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy arra lehetne válasz, válaszolni, hogy hogy van az, hogy még ha valakinek a nagypapája Észak-Afrikából érkezett, de ott nőtt, ott született, ott szocializálódott, ott nőtt föl. Tehát a szónak ebben az teljes társadalmi értelmű francia, akkor miért érdekes ez a származás? Erre valahogy így nem tértek ki. És nincsenek zárt kulturális milliók, szeretném megjegyezni, sehol a világon nincsenek, legfeljebb ti mondjátok, hogy ilyenek vannak, de ettől nincsenek ilyenek. Nincsenek etnokulturális gettók, szeretném mondani. Bocsánat.
De vannak.
Azért. Igen. Alá szeretném húzni ezt az állítást, hogy itt egy vitáról van szó, és a következő körben szeretnénk kinyitni a vitát, tehát megkérjük a minden résztvevőt, hogy amennyiben szeretne kérdezni, vagy hozzászólni, tegye meg, és elsőként Nagy Boldizsárt kérném.
Köszönöm szépen, én Nagy Boldizsár vagyok, és egyszerűen az a törekvésem, hogy a beszélgetést egy olyan irányba kormányozzuk, amelynek az eredményeképpen talán jobban megértjük azt, ami történik, és azokat a mondatokat leválasztjuk, amelyekről egyértelműen megállapíthatjuk, hogy irrelevánsak. Ebben az ügyben úgy tűnik, hogy a résztvevő 93-97% a francia állampolgár volt. Tehát szerintem az az értelmezési keret, amely külföldi bevándorló versus őshonos lakosság tengelyen akarja elhelyezni a történetet, az eleve értelmetlen, és most azt tegyük ki. Tehát valójában amivel szemben állunk, az az, hogy egy adott társadalom, egy állampolgári közösségnek egy kicsi része egy sor bűncselekményt elkövetett. Megint szerintem itt mindenki egyetértett abban, hogy a bűncselekmény bűncselekmény, és a bűncselekményt elkövetőt meg kell büntetni. Ezt álljuk, ez nem egy kérdés. Tehát senki nem akarja felmenteni azokat, akik mások tulajdonában kárt okoznak, vagy személyi épségében kárt okoznak. Szerintem ahol a dolgot megérteni kezdhetjük, az, hogy mit érdemes gondolnunk akkor, hogyha egy adott állampolgári közösségnek egy kicsiny, általában deprivált része ilyen intenzíven reagál. Mondhatjuk azt, hogy a szabályaink jók akkor, hogyha sokan egyszerre radikálisan áthágják őket. Mondhatjuk, hogy jók, de azon érdemes elgondolkodnunk, hogy jók-e. Szerintem ez a termékeny út, tehát tulajdonképpen egy szociológiailag, illetve kutatásan akarjuk értelmezni azt, ami történik egy adott állampolgári közösségen belül. Tehát az egész bevándorlás történet irreleváns. Az teljesen irreleváns. Az állampolgárok között vannak olyanok, akik mondjuk az amerikai hip-hop kultúrán nőttek föl, és ezért azokat a mintákat teszik át. Tehát nyomozhatjuk a mintákat, hogy honnan jönnek. De az nem a bevándorlás révén jön, az a mintakészletből választanak ezek a francia állampolgárok, amelyek a tömegtájékoztatásban és egyebütt a rendelkezésükre állnak. Mindenkinek a rendelkezésére állnak. Tehát szerintem ez a termékeny út, az a kérdés, ismétlem magam most már csak, hogy a társadalomnak egy kicsin csoportja ilyen radikálisan szegi meg a szabályokat, akkor a többségnek azon túl, hogy azt mondja, hogy állítsuk helyre a szabály tisztességét, van-e még dolga? Én azt gondolom, hogy intellektuálisan van. És szerintem erről kellene beszélnünk, hogy mi az intellektuális dolog. Ez velünk ugyanígy előfordult, ezt sokan megírták, és más országban is előfordult. Az angol diákok vagy az angol fiatalok ugyanígy randalíroztak Észak-Írországban, vagy Anglia különböző városaiban, stb. Nem kell folytatnom. Tehát ez ilyen értelemben nem specifikus.
Sajnos most van lehetőségem hozzászólni, utána úgyis el kell mennem. Teljesen egyetértek azzal, amit itt elhangzott, tehát engem egyáltalán nem érdekel a randalírozók etnikai háttere, vallási háttere, kulturális háttere és a többi. Arról van szó, hogy az állampolgárok egy bizonyos lakhely szerint többé-kevésbé körülhatárolható csoportja meg nem engedett dolgokat művelt. Kérdés az, hogy vajon ezek után kell-e, hogy megessen rajtuk a szívünk, mint ahogy Tamás Gazsi javasolta, vagy ne essen meg rajtunk a szívünk, essen ám meg a radai rossebb. Nem fog megesni rajtuk a szívem, ezzel szemben én azt mondom, hogy az agresszió igen nagy mértékben tanuláson és utánzáson nyugszik. Azt mondom, hogy ezekben az elővárosokban az agresszió már réges-régen elkezdődött, nagy valószínűséggel az elején úgy, mint szórakozás. Szó sincsen itt éhséglázadásról, tudlik, ezek az emberek egyáltalán nem szegények. Ilyen alapon Magyarországon 2 millió ember éhséglázadhatna minden nap, nem éhséglázad. Elkezdődött ezekben a zárt területeken ez a dolog, és utána a tanulás követés útján eljutott egy olyan pontig, amikor már szélsőségesen kezelhetetlen. Azok az emberek, akik ezt művelik, egy bizonyos típusú kulturális mintát követnek, ez nyilvánvaló, és ilyen értelemben egy kulturális közösséghez tartoznak, de mellesleg engem ez se érdekel. Engem az érdekel, hogy az állam, amikor hagyta, hogy ez az egész folyamat ilyen szintre jusson el, végzetes hibát követett el, és én úgy gondolom, hogy itt nem az a fontos, hogy az embernek megessen a szíve azon, aki felgyújtja az autóját, hanem az a fontos, hogy az ilyen jelenségek kialakulását minden eszközzel meg kell akadályozni, mert egyébként egész Európa lángba borulhat. Köszönöm.
Jó, akkor itt volt egy kérdés. Igazából nem is kérdeznék, hanem azért szólnék bele, mert itt szó volt arról, hogy ki tudja, hogy kik ezek. Abban nagyon szerencsés helyzetben voltam, hogy november első felében végigjártam ezeket a lakótelepeket a Manager magazin riportereként, és még nem jelent meg, de majd meg fog jelni a innen készült riportom. Nyilván néhány nap alatt nem lehet megtudni semminek sem pontos gyökerét, de azért elég jó benyomásokat lehet szerezni. Ja, Magyari Péter vagyok. Hogy ebben az egész, és akkor nagyon röviden reagálva néhány itt elhangzó dologra, itt elhangzott az, hogy ezek a fiatalok mennyire, akik részt vettek a gyújtogatásban, mennyiben kötődnek az iszlámhoz, az afrikai gyökerekhez. Kulturálisan alig-alig. Tehát az a fajta kultúra, ami őket érdekli, és amit ők saját magukénak éreznek, az elsősorban az amerikai rap zene és a körülötte lévő kultúra, ők abszolút ilyen nyugatosodott csávokról van szó. Felmerül egy nagyon fontos kérdés, az, hogy például, hogy miért nem csapott le a rendőrség olyan iszonyú keményen rájuk. Végül is azért hagyták elég lazán a randalírozásokat, és ebben van egy nagyon fontos érv, ezek ugyanis 90-valahány százalékban gyerekek voltak. Bárki, akikkel beszéltem a külvárosban, és elmúlt 25 éves, azok mind azt mondták, hogy hát ezek a hülye gyerekek. Akik egyébként nem is a meghatározó vagy hangadó csoportjai ezeknek a közösségeknek. Alapvetően 15-16 éves csávokról van szó, akik iszonyan unatkoznak, és elképesztően nem tudnak magukkal mit kezdeni, mert semmilyen lehetőségük nincs arra, hogy elfoglalják magukat, és most egy nagyon gyors közbevetett példa, mert itt elhangzott így magyar párhuzam is. Néhány hónap ezelőtt nem Párizsból tudósíthattam, hanem a kevésbé lenyűgöző Dencs házáról, ahol a roma telep felszámolási program keretében zuhanyzókat építenek 10 lakásba. És ott az emberek azt mondták, hogy ez jó, oké, de ezt már ez eléggé megszoktuk az elmúlt nem tudom hány évtizedben, hogy nincs zuhanyzó, viszont ha építenének végre egy olyan kocsmát, ami nem zár be 6:30, és építenének a gyerekeknek egy játszóteret, na akkor jobb lenne az élet, mert azok az emberek, akiknek hosszú évekig egyáltalán nincs mit csinálniuk napközben, és kilátásuk sincs arra, hogy majd a következő 5 évben csinálhatnak valamit napközben, és ezért nem is tesznek semmit annak érdekében, hogy majd csinálhassanak valamit, mert teljesen reménytelennek tartják, azok az unalomtól becsavarodnak. Ott azzal szórakoznak Dencshezen az emberek, hogy körbe megcsalják egymást, és ezt kibeszélik, és utálkoznak, és belső háborút vívnak. Ezekben a Párizs környéki külvárosokban, ahol a pályakezdő munkanélküliség 70-80%-os, ott azzal szórakoznak a fiatalok, hogy egész nap alszanak, este lemennek az utcára, jól beszívnak és kitálnak valamit, például autókat gyújtolnak fel akkor, amikor előző este a rendőrök őket provokálták. Ez egy hihetetlen játék egyébként, amit csinálnak a rendőrökkel. Vezetlen egy fickó, aki mondta, hogy ő ugyan autót nem gyújtott fel, de ő kővel dobálta a rendőröket, amikor kijöttek. Ő például itt áll ezen a sarkon, ahol én beszélgettem vele 5 éve, és minden nap 3-szor ugyanaz a rendőr kipakoltatja, megmotozza, és mondja neki, hogy húzzál vissza Afrikába, ő meg mindig mondja, hogy nem húz vissza, mert neki már a nagyapja is francia állampolgár volt. Tehát ezek ilyen hihetetlenül magukat távlatilag elhelyezni nem tudó fiatal gyerekek, akiknek valamilyen módon el kell foglalniuk magukat, és ők alapvetően repzenekart akarnak alapítani majdnem mind, csak nincs próbahely és producer hozzá. És ez most lehet, hogy egy nagyon buta leegyszerűsítésnek hangzik, de nekem tényleg ez volt ott a benyomásom, és tehát igen, és még egy nagyon fontos dolog, a zavargásokban résztvevők többsége és az egész csoport harmadik, kisebb része második generációs bevándorló, tehát elég erős francia gyökereik vannak, nem is tudnak már más nyelven, csak franciául. És náluk működött, mivel hogy a szülőknek, nagyszülőknek még volt munkájuk, hiszen őket az akkor éppen virágzó francia nehézipar szippantotta fel. Ebben a csoportban megvolt az, hogy ők be akartak illeszkedni, és ezek a fiatalok is be akarnak illeszkedni. Mindenki azt mondta, hogy ők baromira utálják, hogy ilyen színű a bőrük, és ez ilyen messzeről látszik rajtuk. Ők franciák akarnak lenni. Vagy amerikaiak is szívesen lennének. És ez az, viszont az, hogy a nehézipar összeomlásával, a lakótelepek lerohadásával, ahonnan fokozatosan kiköltöztek a fehérek a 80-as évek elejétől, akik el tudtak helyezkedni máshol is, most jött el az a pillanat, hogy a mostani tizenakárhány évesek nem mennek már középiskolába se, mert azt mondják, hogy a bátyám leérettségizett, és ugyanitt áll a sarkon 6 éve, akkor én minek szívassam magamat egész nap az iskolával.
Köszönjük szépen! Nekem két gyors kommentem van, Bodó Balázs vagyok. Az egyik az, hogy én nagyon furcsának tartom, hogy 2005-ben, 16 évvel a rendszerváltás után Váncsa István Tóth Avi Árpád egy társadalmi feszültséget közbiztonsági problémának lát. Mintha tényleg nem arról lett volna szó, hogy két évtizeddel ezelőtt egy társadalmi disszent, egy valamiféle másképp gondolkodásra rendőri erőszak volt a válasz szerintem. Ezt gondolni, erre egyetlen egy érvényes válasz van. Éljél egy olyan országban, ahol az egyetlen értésed, vagy a kisebbségi léted, ez egy rendőri probléma, és akkor majd meglátod, hogy milyen egy ilyen országban élni. Téged sem értelek, Váncsa István, meg hát ebben a rendszerben élhet. Őt meg aztán különösen nem értem. A második dolog pedig tehát, hogy azt gondolom, hogy szeretném nektek megköszönni mind a két cikket. Tehát Váncsa Istvánnak is, meg neked is, mert egy nagyon jó apropót neked is. Csak az a baj, hogy a tiédet nem olvastam, tehát ilyen neked félve mondok köszönetet. De hogy egy nagyon jó kis vita kerekedett ebből, és ha más nem, hát ezért megérte ezeket a cikkeket olvasni.
Nekünk elsősorban ez a dolog egyébként. Tehát hát, soha nem bánom, hogy megmutatják az állításaimat, sőt, elsősorban tényleg azt gondolom, hogy ez a dolog. És azt remélem, bocs, hogy mindjárt visszatom az út. Elsősorban azt remélem, hogy innen senki nem úgy fog hazamenni, hogy még mindig azt hiszi, hogy csak neki van igaza. Azt remélem, hogy a francia polgár, a fegyvere után kapkodó francia polgár figurája legalább kisebben megjelenik a gondolatainkban a szegény elnyomott kapucnis néger mellett.
Csak akkor én hagyom, hogy a közbiztonsági problémához viszonyulva, tehát nem mindegy, mondom, ismétlem, hogy a vélt vagy valós problémáink orvosolására milyen eszközöket és milyen módszereket választunk, ez az egyik. A másik, hogy a politikai korrektséget én egy szellemi végtónak tartom. Ez a kulturális okokat nagyon igyakorját itt végezni, és nem akarnak ezt tartozni. De szerintem például az is kulturális ok, hogy mondjuk egy hazai példát, a magyarországi roma lakosság soraiban sokkal nagyobb az unokatestvér házasságuk aránya. Ennek köszönhetően többszöröse, vagy sokszorosa a gyerekek körében a fejlődési rendellenesség. Ez is egy kulturális tradíció az ott esetben. Tudom egyébként a cikket, itt a konkrét szakcikket meg tudom mutatni, hogy írta minden Istennek. Természetesen ezek tények, tehát unokatestvér.
Jó. Adjuk vissza a Balázsnak a szót, jó?
Jó, egyetlen egy
egy megjegyzés. Az Árpád most megköszönte. Én azzal folytattam volna, nem vág a szavamba, hogy azért nem gondolom azt, hogy egy magyar újságírónak az lenne a dolga, hogy gyakorlatilag, hát ugye én követtem ezeket az eseményeket, ahol csak lehetett két nyelven, illetve három nyelven, a magyar volt a harmadik. Nem gondolom azt, hogy az én megítélésem szerint egy minimális felkészültséggel, és különben a rendelkezésre álló anyagnak az 1%-át elolvasva érdemes ilyen dolgokról beszélni. Engem mondjuk kevésbé érdekel, mert mondjuk az én esetemben ugye ennek az a következménye, hogy kiírtalak a bookmarkomból, mert téged is, meg a Váncsa Istvánt is, mint irreleváns megszólalókat a magyar közbeszédben, de azt gondolom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, hogy ezt megteheti. És most hadd tegyem zárójelbe egy pillanatra azt a problémát, hogy mi van a francia társadalommal, mert ez most ebben a környezetben egy kicsit kevésbé érdekes, mint az, hogy mi történik egy magyar közbeszédben, és azt gondolom, hogy egy fel nem készült, rossz minőségű újságcikk egy magyar nyilvánosságban borzalmasan rossz következményekkel jár, nem csak a közbeszéd minőségére nézvés, hanem úgy egyáltalán ezekről a dolgokról való gondolkodás szintjén. Tehát akkor, amikor majd azt kell végig gondolni, mi van a magyar roma kisebbséggel, akkor például a ti érveitek ott lesznek ezekben a diskurzusokban, és nem biztos, hogy ott lesznek azok az érvek, amelyek angol, francia, német nyelven a francia eset kapcsán megfogalmazottak, és itt is megfogalmazottak, csak éppen azok az emberek, akik ezeket végig kell majd gondolják, nem ülnek ebben a teremben. Úgyhogy...
Bocsánat, tartsuk be a rendet, jó? Utána reflektálhatsz.
Bocsánat, esetleg kihasználhatom, hogy nálam van a mikrofon?
Nem, majd utána.
Elnézést, a sorrendet be kell tartani. Tamás Gáspár Miklós jelentkezett, utána Tóth Avi Árpád, és utána kérdezhetően.
Először is azt hiszem, hogy ez a romák közötti unokatestvérházasságot, ezt talán hagyjuk. Ezek nagyon vitatott állítások, egyáltalán nem világos, hogy unokatestvérek közötti házasság, még ha ilyen arányú is, bármiféle rendellenességhez vezet. Erre semmiféle bizonyíték nincsen, úgyhogy ez sub judice, vegyük így nagyon udvariasan, nagyon-nagyon udvariasan. Na már most, viszont szeretnék most egy kicsit a változatosság kedvéért, de nem ezért egyébként, valamit azért mégis mondani a dolog etnikai és kulturális jellegéről. Én nem egészen értek egyet Nitai Müller Péterrel és Nagy Boldizsárral abban, hogy ezt nem kell tekintetbe venni. Mindjárt megmondom, hogy hogy értem ezt. Legyen szabad a tapasztalatomra hivatkozni, talán tudják némelyek, hogy én erdélyi vagyok, és 30 évig éltem ugye, magyar kisebbségként Romániában. Na most az a bevált mi az, hogy hajaj, éppen nemrég kérdezték egy internetes fórumon, hogy mióta él Magyarország? Büdös alá! Jó, tudjuk. Igen. Miért ne? Persze. Hiszen el is tapasztaltuk tavaly, hogy nem magyar állampolgárságú magyar személyekkel szemben milyen össznépi ellenszenv nyilvánul meg, de ezt hagyjuk. Azt akarom mondani, hogy mit gondolnak önök, hogy egy magyar-román válogatott labdarúgó mérkőzés alkalmával az erdélyi magyarok kinek drukkolnak? A kérdés szónoki volt, mindenki tudja. Lord Tebbit, konzervatív politikus, találta fel a cricket test, akkor még nem volt Lord Norman Tebbit, a cricket test. Azt mondta, hogy akkor lehet azt mondani, hogy Nagy-Britanniában asszimilálódtak a pakisztáni, dél-afrikai, karibi bevándorlók, amennyiben a csapataiknak az angol kriket válogatottal való mérkőzésen az illetők nem a saját egykori hazájuknak, hanem az angol csapatnak fognak drukkolni. Úgy ezt akarom mondani tehát, hogy az asszimiláció és az állampolgárság puszta ténye azért nem jár együtt. Az is elég feltűnő, és magát a problémát, abban én viszont egyetértek Paplászló Tamással, ez egy probléma. Hogy létezik az, hogy valóban vannak első, második, harmadik, negyedik generációs bevándorlók különféle országokban, akik nem tudnak azonosulni ezekkel az országokkal, és akik közül valóban terroristák rekrutálódnak, és más militánsok, akik úgy gondolják, hogy az első számú identitásuk nem az új hazájukhoz, nem az ő hazájukhoz köti őket, hanem máshová. Ez nem ritka egyébként, hogy az ember nem azonosul azzal a közösséggel, amelyek tagjává kinevezték. Gondolom, másoknak is vannak erről tapasztalataik itt. Személyes tapasztalatok. Most engedjék meg, hogy csak erre viszont mondjak egy analógiát. hát ha azzal többre megyek, mint az érvekkel. A 20. század elején a legtöbb lázadó mozgalomban, Európában vezető szerepet játszottak a zsidók. A marxista mozgalmak különféle válfajaiban, az anarchista mozgalmakban, ugye Oroszországban ugye mind a bolsevik, mind a mensevik, mind a baloldali SR pártnak, mind az anarchista központi bizottság tagságának a többsége zsidó származású volt. Elismerjük-e jogosultnak, kérdezem viszont én liberális barátaimtól, elismerjük-e jogosultnak azokat az érveket, amelyek szerint miután ilyen fokú volt a túlreprezentáció az akkoriban társadalom ellenesnek és destruktívnak felfogott mozgalmakban a zsidóknak, ezért a zsidók iránti bizalmatlanságot, illetve a zsidók kőkemény asszimilációját követeljük. Ugye, aki ilyen szavakkal lép föl, arról a véleményünk nem volna talán oly elismerő. Na már most én azt hiszem, hogy egyetlen mércével kell mérni ezekben a dolgokban. Én azt hiszem, hogy az iszlámista politikában való részvételét némely bevándorló csoportok szubkultúráinak, hiszen ezek roppant kis csoportok, ezeket nem lehet fölróni értelmesen az iszlám közösségeknek. Ugyanakkor azonban az iszlám közösségeknek Európában az azonosulási képtelenségét, holott itt bevándorlókról van szó, a céljuk az volt, hogy elmenjenek hazulról, és új otthonra találjanak. Miért nem találtak otthonra? Miért nem tudnak integrálódni? Miért nem tudnak beilleszkedni? Ennek az okai nem olyan rendkívül bonyolultak. Ez a társadalom olyan, hogy fölöslegessé nyilvánítja a lakosságnak egy jelentős részét, elkerülhetetlenül ilyen a gazdasági rendszer. Az, hogy ezeket a személyeket, akik ebbe a kategóriába tartoznak, hogy hogyan szelektálják, ebben a szelekcióban jelentős szerepet játszik a rasszizmus. Nem arról van szó, hogy a társadalom tagjainak rasszista ideológiai, rasszista ellenszenvei ideológiailag közvetlen áttételben szerepet játszanak ezekben a társadalomban, ez nem így megy, hanem úgy megy, hogy a már létező törésvonalak mentén szelektál a társadalom, taszít ki, anélkül, hogy heves rasszista érzelmek dúlnának, teszem azt Nicolas Sarkozy és a többiek kebelében, nem szükséges hozzá. Ilyen a rendszer, és az, hogy akik kiszorulnak, azok először azok szorulnak ki, akik valami értelme idegennek számítanak, ez meglehetősen természetes folyamat, és ennek a természetes folyamatnak a föltartóztatására volna szükség azok részéről, akik nem akarják, hogy a dolgok ide jussanak, ahová jutottak. Bocsánat, hosszan beszéltem, többet nem fogok hozzá.
Köszönjük.
Visszatérnék ehhez a betelefonáláshoz. Az egyik, ez lehet, hogy pökhendien fog hangzani, vegyék ki a bookmarkodból, gyakorlatilag minden cikken után kapok egy csomó levelet, ők kivettek a bookmarkjukból, eddig nem fogytak el, majd ha elfogytak, akkor meg majd szólok. Ha meg már a roma kisebbség előkerül, és László vagy Tamás már szóba hozta a PC-t, akkor talán én ezen egy kicsit rugóznék. Én nagyon úgy látom, hogy a PC az utolsókat rúgja ebben a formában, ahogy használjuk. Nagyon úgy látom, hogy gyakorlatilag egy egész jobbra érdemes eszmerendszer hullik a porba azért, mert hülyeségekre használjuk a PC-t, és olyan helyzetekben próbáljuk használni, ahol egyszerűen nem működik. Tehát a PC az egy marha jó illemkódex akkor, hogyha bemegyünk egy szalomba, és ott mindenkinek megvan a pipája, és akkor nem rúgjuk egymás seggbe, ez így nagyon jó. Viszont a PC az rohadtul nem használható arra, hogy ebben az esetben például mint egy elvárásként vegyük elő azt, hogy igenis szolidarizálni kell a gyújtogatókkal, vagy ha már említetted a roma kisebbséget, akkor is az a baj, hogy szembe megyünk emberek mindennapi tapasztalataival. Tehát mi itt siránkozhatunk azon, hogy a bizony a romák is el vannak nyomva. Igen, el vannak nyomva. Igen, többségük nagyon rossz helyzetben van, stb. Az emberek nagy többsége, és még azt is prognosztizálhatjuk, hogy majd lesz nálunk cigány terrorizmus. Az embereknek viszont állítom, hogy a nagyobb többsége úgy érzékeli, hogy már van cigány terrorizmus, csak egyenlőre vagyon elleni. Elszakadtunk a valóságtól ezzel a PC legendáriummal.
Elszakadt a valóságtól.
Jó, ott.
Köszönöm, Koltai László a nevem. Két apró dolgot, hogy igyekszem röviden. Az egyik az itt szó esett ártatlan áldozatokról. Én tettem egy megfigyelést, ahogy a televíziót nézegetem. Megjelenik egy ember mondjuk a televízióban, és beszél ártatlan áldozatokról, és persze hát nagyon sokat és hosszan és nagy részvétel. És úgy tűnik, hogy az ártatlan áldozatok esésének a körülményeiről, okairól, következményeiről szinte talán már méltatlan is beszélni ilyen esetben. És ugyanakkor azt látom, hogy mennyire más a helyzet akkor, ha az illető saját ártatlan áldozatairól van szó, akkor kevesebbet beszélnek az áldozatokról, és nagyon-nagyon részletesen elmagyarázzák nekünk, hogy miért volt ez a dolog szükséges, bár sajnálatos, és mégis mik okok, következmények és célkitűzések. Egy másik dolgot hadd mondjak, távolilag kapcsolódik talán ide. Ugye a történelemben voltak olyan korszakok, amikor például rabszolgatartás vagy jobbágyság volt a rendszer, és mondjuk például előfordult, hogy a jobbágyok itt ott fellázadtak, és szerintem nem nagyon demokratikusan tették ezt, tehát mit tudom, felgyújtottak kastélyokat, meg kiirtották a benne lakókat. Az embernek ugye az első gondolata talán az, hogy ez egy érv a jobbágyrendszer mellett, de szerintem ilyenkor érdemes egy második gondolatot is tenni, mert még az is lehet, hogy ez a dolog érv a jobbágyrendszer ellen. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Először is, ha már ilyen feminista felhangokat ütünk meg, Paprika vagyok, a kommunikáció szak másodéves hallgatója. Azt azért megkérdezném tőled, hogy szerinted a mit tudom én hány generációs benszülött franciák hogy bánnak a nőkkel? Hatalmas szakirodalom van rá, ásd bele magad, mert óriási elmaradásaid vannak, úgy gondolom. Mi az a homogén, liberális, humanista kultúra, amit itt vizionáltok úgynevezett nyugati országokban? Mi ez az elképzelés? Ezt honnan szeditek?
Nem,
bocsánat, akkor hagyj fejezem be. A másik pedig az, ne haragudj, hogy itt Váncsa István, ő a számok embere valóban, említette, hogy hány autót gyújtanak fel évente szervezett zavargáson kívül Franciaországban. Na most, ha ez eddig nem jutott el, például a magyar, de a többi közbeszédben sem, nem vetett fel olyan kérdéseket, amikre releváns megoldásokat adhattunk volna, nem oldódtak meg ezek a problémák, mondjatok nekem egy, vagy maximum kettő olyan megoldási módot, amikkel az emberek elő tudnak rukkolni, és valóban eredménye lesz. Mondjatok nekem ilyet, mert nincs. Nincsen, azért csinálják ezt, mert nincs más megoldás.
Köszönöm. Schneidermüller Péter, én is utána Nagy Boldizsák.
Egészen röviden egyrészt arra szeretnék reflektálni, ami most már itt x-szer hangzik el, hogy kell-e az autót gyújtogatókkal szolidarizálni, és ez nem az én feladatom, hogy Tamás Gáspár Miklós mondatait értelmezzem, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy ő nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy a társadalmilag elesettekkel való szolidaritásról kellene elgondolkodni. A másik, amihez hozzá szeretnék szólni, az, hogy az etnikai kulturális származásnak milyen jelentősége van a politikai magatartásban, vagy a társadalomhoz való tartozásban. És hogy ezt azért teszem, mert itt megint csak Tamás Gáspár Miklós nagyon erősen hangsúlyozta, hogy igen, vannak olyanok, akik nem tudnak azonosulni a társadalommal. És ez két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt az, hogy ahhoz, hogy valaki egy társadalommal ne tudjon azonosulni, az nem kell bevándorlónak lenni, még a szüleinek se kell annak lennie. A másik mondat, amit ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, az az, hogy itt nem csak az a kérdés, hogy a bevándorlók leszármazottai tudnak-e egy közösséggel, egy társadalommal azonosulni, hanem az is, hogy a társadalom tud-e velük azonosulni, hogy hajlandó-e őket befogadni. És szeretném mondani, hogy azoknak, akik nem tudnak azonosulni a társadalom, azok nem azért, mert hogy ők betegek, vagy muzulmánok, vagy észak-afrikaiak, hanem azért, mert van egy családilag fölhalmozódó társadalmi tapasztalatuk egy folyamatos megkülönböztetésről. És ugye szeretném mondani, hogy nem kellene úgy csinálni, mint hogyha maga a társadalom, ezek az, ahogy a kollégina mondta nagyon helyesen, ezek az ilyen mítikus elképzeléseink a liberális, mindenkit befogadó európai társadalomról, ez valóban úgy működne, hogy mindenkit befogadunk. Hát pontosan ez a probléma, hogy nem vagyunk hajlandók elfogadni őket, csak akkor, hogyha bizony bizonyos mintákat követnek. És engedjék meg, hogy egyetlen egy ilyen szélsőséges példát mondjak ezzel kapcsolatban. Ugye Berlinben, ahol szintén egy viszonylag jelentős török közösség él, akkor volt egy politikus, akinek az volt a feladat, hogy a bevándorlókkal foglalkozni, ezt a német kifejezést nem lehet magyarra lefordítani, és aki az a javaslata volt, hogy azt mondta, hogy azt szeretné végre elérni, amikor a törökök a németekkel együtt karácsonykor karácsonyi dalokat énekelnek.
Én ugyanezt a gondolatmentet szeretném folytatni, tulajdonképpen Tamás Gáspár Miklósra reagálva, amikor mondta, hogy a kriket tesz milyen jó. Na most akkor hogy alkalmas. Folytassuk a kriket tesztet. Gondoljuk el azt, hogy Anglia csapata Skócia csapatában mérkőzik. Kinek drukkolnak a brittek? Tehát azt akarom mondani, hogy ez az eszencialista kép, amelyet itt többen vallanak, hogy van a társadalom, és aztán vannak a kívülállók, akiknek nem sikerül integrálódni, ez értelmetlenség. Az elővárosok népe a francia társadalomnak a része. Tehát nem az, hogy a társadalom áll szemben valaki kívülállóval, ők ugyanúgy a része, ez a társadalom most így néz ki. A kérdés az szerintem, hogy az a társadalom, amelynek az irányban haladni akarunk, azt képes-e valami nagyobb kohéziót létrehozni, és ha igen, akkor milyen elvek mentén? Szerintem erről érdemes beszélni. Amit ti mondotok, hogy szabad tegeződnünk, az az, hogy a rend helyreállításával kohézió fog teremtődni. Amit Tamás Gáspár Miklós mond, az, hogy nem, mert itt valami mélyebb baj van, és amíg annak a mélyebb bajnak a természetét meg nem fejtjük, addig hiába produkáljuk a rendet látszólag újra és újra, mindig fel fog festeni valahol. Én azt gondolom, hogy erről érdemes beszélnünk, hogy ha azt hisszük, hogy a rend fizikai helyreállítása az elégséges, akkor jól gondolkodunk el. Még egy másik megjegyzést a fegyveréhez nyúló tulajdonvédőhez. Ugye ez itt azért mégis az emberi kultúrának egy jól kidolgozott vonulatával állunk szemben, tudnik azzal a kérdéssel, hogy fegyverre védhetem-e a tulajdonomat. És ez ezer évekig így volt. És ezt aztán egy ponton mégis úgy döntött a nekünk kedves civilizáció, hogy a tulajdon védelmét elveszi tőlünk, és a központi erőszakszervezetre bízza. És csak a legrendkívülibb esetben engedi meg magunknak azt, hogy erőszak ellen erőszakkal védekezünk a személyes fizikai önvédelem esetében. Igen, de nem, azt nem engedi meg. Ahhoz, hogy a központi erőszak távollétét konstatálhassuk, az több feltételnek egyidejűleg teljesülnie kell. Ebben nem bonyolódnék bele. A lényeg az, hogy nekem úgy tűnik, hogy ennek a bizonyos euróatlanti kultúrának amennyiben vannak közös vonásai, az egyik közös vonása az, hogy az individuum által használt erőszakot a minimumra akarja szorítani. Te most azt mondod, hogy pártolod azokat, akik ennek az egyéni erőszak használatnak, tudnék a fegyverrel való tulajdonvédelemnek a lehetőségét bővítik. Én ezzel vehemensen szemben állok, azt gondolom, hogy ez egy rossz irány, tehát erről lehetne értelmesen beszélni, hogy jól járunk-e akkor, hogyha egyre több embert egyre nagyobb mértékű erőszak használatára hatalmazunk föl, úgymond a rend érdekében. Én azt tanultam a jogtörténetből, hogy ez hosszabb távon éppenséggel a rend hiányát eredményezi. Tudnék állandó belharcot. Különböző harcokat, különböző klánok, stb. Között.
Most tette fel nekem a kérdést, hogy miért gondolom azt, hogy a francia átlagpolgár jobban bánik a feleségével, vagy a családjának a nőtagjaival, mint a más kultúrkörből jöttek, mondjuk a muszlim kultúrkörből jöttek. A családon belül hagyományosan Európában is meglévő erőszak, ami elítélendő, és nagyon undorító, gusztustalan dolog, az ez egyik dolog. A másik dolog meg az, hogy Európában manapság már azért viszonylag ritkán fordul elő, hogy a család fő, bocsánat, hadd mondjam végig, a család fő vízbe folytja a lányát azért, mert lefeküdt egy idegen, esetleg nem ahhoz a kultúrához tartozó fiúval. A másik meg az, hogy a becsületgyilkosságok fogalmat, nem tudom, ismered-e, és nem is folytatom tovább. Ajánlom elolvasásra Geraldine Brooksnak a Vágy 9 része című könyvét, ott részletes dokumentáció meg esettanulmányok vannak a becsületgyilkosságról európai kultúrában, Európában élő iszlám kultúrkörhöz tartozó emberek esetében. Na, részletesen le van írva Geraldine Brooks Vágy 9 része.
A másik az, hogy a mi törvényünk az speciál tiltja ezeket a cselekményeket, az ő saját, ha nem is írásba foglalt törvényük egyenesen bátorítja.
Hadd tegyek fel egy kérdést megfontolásra, hogy ha ma valaki a Budapesti Egyetemen így is tanulmányokat kíván folytatni, akkor ezen szerintem csak akkor lepődhetünk meg, hogy nehéz. jiddis tanulmányokat folytatni, mert kevés ember tudja tanítani. Ugye a jiddis az szerintetek az európai kultúrtörténet része. Ezt kérdezem mindannyiatoktól. Ugye a jiddis nyelv és a mögötte levő kultúra az egy ilyen hibrid dolog, talán ez így rémlik nektek. Van benne német, van benne lengyel, és hát végül, de nem utolsó sorban bizony a héber is. Azok az emberek, akik jiddisül beszéltek, írtak, léteztek, és akik egyébként ide most, hogy mondjam, valóban részben nem tartozóknál fogva a számuk szinte tragikusan lecsökkent, azok ebben a kultúrában éltek. Írhattak benne, újságokban írhattak benne, színházakban játszhattak benne, a Varsói Jiddis Színház színművészei, nem beszélve a bukaresti zsidó színház német színművészeiről, ezek létező emberek voltak. Miért mondom ezt? Ott van például Németországban egy dolog, amit Kanaksprachnak szokás becézgetni, ha hallottatok róla. A törökök és a németek, akik így együtt szoktak élni, azok számára van egy nyelvi probléma, hogy milyen nyelven beszéljenek. Milyen nyelven írjanak. Ez az a bizonyos nyelv, amiről én beszélek. Ha onnan nézzük, ahogy a ti kulturális normáitok felől, akkor, kedves uraim, jiddis nyelv nincs. Jiddis kultúra nincs, mert nincsenek hibrid kulturális normák. A helyzet az az, hogy nem nagyon érdemes, én szerintem, folyamatosan, hihetetlenül, magabiztosan kijelenteni azt, hogy egy másik kulturális forma az egyébként e tekintetben ezt engedi meg, meg azt nem engedi meg. Én nem tudom, hogy, hogy majd folyamatosan tudományos érvekre hivatkozni, például mondjuk a roma közösség nemi szokásait illetően, amit mondjuk én azért két mondattal csendesen kommentálnék, egyrészt hát mondjuk ehhez fogható civilizálatlan, undorító hülyességet ebben a teremben már nagyon régen hallottam. Ezt azért vagyok kénytelen így elmondani, mert hogyha véletlenségből vannak ebben a teremben roma vagy roma érintettségű állampolgártársaink vagy embertársaink, akkor bizony ez semmivel nem volt erősebb érv, amit te használtál, mint mondjuk az az egyszerű megjegyzés, hogy hát én nagyon pontosan tudom egyébként, hogy milyenek a magyarok, megmondhatom neked, büdösek. Például rettenetesen büdösek, sőt, némely esetekben állatokkal szoktak hálni. Erről én nagyobb statisztikákat olvastam. Egy szóval azt mondani, hogy általában kijelenteni azt, hogy a roma közösség unokatestvéreivel közösül, és ebből bizonyos genetikai betegség... Nem, én ezt most végigmondom. Én ezt most végigmondom. Ezt mondjuk így, hogy hát legalábbis civilizálatlan tünetnek tekintem, de természetesen, mint hogy liberális vagyok, nagyon örülök, hogy elmondtad, és hogy mondjam, Tótavi Árpádhoz csatlakozva, e tekintetben sajnos Árpád nem fogok úgy elmenni, hogy megváltozott a véleményem, és meginktam, és azon gondolkozom, és este hazamegyek, és gyorsan megkérdezem a cigány barátaimat, hogy tulajdonképpen ti általában az unokatestvérekkel szoktatok-e hálni, vagy nem, mert engedelmetekkel nem vagyok bolond. Ez az egyik dolog. Én, tudod, szemben esetleg veled, a Magyar Roma Parlamentben gyakori vendég vagyok, elég sok roma esküvőn vettem részt, minthogyha ismernék ilyen embereket, valahogy még nem jutott eszembe. Például, hogy esküvő előtt azt mondja neki, te figyelj, az unokatestvéred? Még soha egyetlen egyszer nem fordult ez velem elő, és megmondom, a hátra lévő, remélem nem rövid évtizedeimben is, így fogom élni. Én ez nem egy tudományos vélemény, ez egy áltudományos, álgenetikai, rasszista baromság. Szó szerint, tehát megismétlem, egy áltudományos, árasszista baromság, amit azért minősítek ilyen szavakkal, valódi rasszista, mert általában az egyetemen nagyon kedvelem, hogyha racionális érvek szerint ítélkezünk, de nem kedvelem azt, hogyha racionális érvek mintájára, majd mindjárt Tomkettúnak megadjuk a szót, aki e tekintetben szintén heves adatgyűjtő. Én általában nagyon örülök annak, hogyha némely barátaink a rasszizmus ügyben adatokat gyűjtenek, csak csendesen azt tudnám neked mondani, Németországban bizonyos kollégák például a koponyák mérésével töltötték a szabad idejüket az általános iskolákban. Ezt úgy valamennyire én nékem rémlik, Magyarországon egy Bereckei nevű úr szokott hasonló adatokkal érdeklődést mutatni a Pécsi Egyetemen, de általában mondjuk itt a felvilágosodás nevében, mondjuk például mondjuk ilyen rokonsági házasságok közötti adatokból genetikai összefüggésekre így egy ilyen, nem tudom te milyen egyetemet végeztél, egy ilyen bölcsészkari végzettséggel, amit rólad kinézek, mondjuk én ezt kicsit erősnek tartok. Ez egy dolog. A kettes számú dolog, és az ugyanilyen nagyon fontos dolog. Menjünk csak vissza erre a jiddis történetre. A Kanaksprach az azt jelenti, és ez nagyon összefügg a Vazsi probléma, a Tamás Gáspár Miklós problémájával, hogy Németországban együtt élnek emberek, akik nagyon sokféle nyelven beszélnek.
Az, hogy ti egy olyan országban éltek velem együtt, amelyben a magyaron kívül praktikusan nem beszél senki sem, és nincsenek egyéb kultúrák, ahol arra kérlek benneteket, hogy a fantáziátokat e tekintetben élénkítsétek föl. Az európai közösségben itt van például mindjárt Románia, hogy mondjam, számtalan ország van, amelyben az emberek több nyelven beszélnek, több kultúrában élnek egymás mellett, és képzeljétek el, urak, ezt magától értetődőnek tekintik. Nem szoktak ebből ügyet csinálni, különösképpen, hogy az emberekhez valamilyen módon hirtelen egy másik nyelven szólnak, vagy nem, hogy egy másik nyelven szólnak, egy az övéktől radikálisan eltérő kulturális normát használnak. Ettől lehet halálra rémülni, és ha már itt tartunk, nem fekete, hanem liberális urak a WC felé menet, ilyetten azt mondani, hogy na hát ez mégiscsak elképesztő, hogy ennyiféle többség és ennyiféle kisebbségét egymás mellett, ki se ismerem magam rajta. Nem is tudom összeszámolni a számukat. Én most ezt végigmondanám, már Pács, utána azonnal megadnám néked a szót. Erről egyáltalán nincsen szó, és már egy, ha észrevetted és megpróbáltad figyelni arra, amit mondok, amit nagyon megköszönök néked, már nem beszéltem arról egyébként, hogy aktuálisan mi történt, hanem megpróbáltam ezt a dolgot egyébként tisztességesen és becsülettel egy kulturális dimenzióba elemelni, amelynek mindösszesen, és tényleg valóban egy perc múlva befejezem, amelynek mindösszesen az a lényeg, hogy emögött a történet mögött, és én szerintem a magyar mediális reakciók, vagy hogy elhallgatlak a ti reakcióitokat mögött, egy kulturális nem tudás áll. És ezt ki kell mondanom. És ez a kulturális nem tudás egyszerűen abban áll, hogy nem tapasztalom azon, ahogy írtok, ahogy beszéltek, hogy egészen egyszerűen látnátok azt, ezért mondtam a Kanaksprak példát, de számtalan egyéb példát mondhattam volna, hogy a dolgok egész egyszerűen úgy működnek, hogy nagyon sokféle kulturális normában élnek emberek. Ha parancsoljátok, dihotómiákban. Nem tudják azt mondani, hogy Entweder, Oder, képzeld el, én ez vagyok, az vagyok. Egyszerre élnek homoszexuálisok, transzexuálisok, norvégok, japánok, meg nem mondom, hányféle ember él egy adott territóriumon belül együtt, és valahogyan el vannak egymással. Ha a Rortit egyébként még végezetül, mint aféle liberális a figyelmetekbe ajánlom, abban bizony van egy-két előny ebben az ügyben. Tehát én a kulturális esszencializmusokat szeretném kritika tárgyává tenni, ez minden.
Röviden. Akkor én itt szeretném megkérdezni György Pétertől, de bárki megadhatja rá a szívének kedves választ, hogy például az, ha beszélünk arról, hogy van olasz maffia, és ez az olasz bizonyos történelmi és kulturális hagyományokból nőtt ki, akkor megsértjük-e ezzel az olaszokat? Ha azt mondom, hogy ezek a zavargások bizonyos történelmi, kulturális és egyéb dolgokból is nőtt ki, és más tényezőkből is nőtt ki, megsértem ezzel az összes arabot. Ha beszélek arról, hogy egy bizonyos kisebbségen belül milyenek a különböző tradíciók és szokások, nem mindenkié, hanem a kisebbség, egy tendencia, mondjuk a kisebbségnek adott esetben a relatív vagy abszolút többségé. Megsértek-e ezzel minden embert? Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen.
Köszönöm a szót. Szejfer Györgynek hívnak, és a asszimiláció és a befogadás, ide szeretném egy kicsit visszakanyarítani ezt a témát, és egy nagyon egyszerű példát szeretnék mondani. A közelben, ahol lakom, nem budapesti vagyok, van egy kis falu, és ez a kis falu egy nagyon zárt közösség volt egészen mondjuk 50 évvel ezelőttig, és bár többen próbálkoztak, de egyetlen egy roma család sem tudott ott megtelepedni, pontosan ebből a zárt közösség voltából kifolyólag. A legutóbbi népszámláláskor ennek a falunak a lakossága 99,9%-ban magyarnak és katolikusnak vallotta magát. Ennek ellenére 50 évvel ezelőttig igen, nyugodtan, bátran házasodtak saját unokatestvéreikkel. Nem háltak, hanem házasodtak föld a föld alapon. Köszönöm szépen. Tessék gondolkodni ezen egy kicsit.
És akkor én ezt lezárom ezzel, ha másoknak nincs hozzáfűzni valójuk ehhez, akkor én ezt lezárnám. Én nem azt mondtam, hogy az unokatestvér házasságok között minden egyes házasság esetén fejlődési rendellenesség következik be, hanem azt mondtam, hogy nagyobb rá az esély. Ennyi. Köszönöm szépen.
Na, köszönöm szépen. Én Polgár Tamás vagyok, úgy is ismernek, mint Tomcat.
És megmondom őszintén, én csak így az utcáról estem be ide, mert nem vagyok ennek az egyetemnek a diákja. Viszont nagyon érdekelt ez a beszélgetés, és itt össze is írogattam pár dolgot, amit szeretnék hozzászólni. Hát annyit még talán elmondanék, hogy ilyen első számú közellenség vagyok bizonyos baloldali és liberális körökben, de ennek is megvan a maga oka. Na most az voltam, én is az voltam, akit itt az elején itt egy provokatívnak minősített pólóban jelentem meg, ezt is mindjárt elmondom, hogy mit akartam vele jelezni. Megvan az oka. Na szóval itt az egész beszélgetés elején láthatunk egy kis vetítést, amiben előkerült, hogy a ghetto kultúra, hip-hop kultúra mint követendő viselkedés, mint a és ugye lényegében ki lett jelentve, hogy bizonyos rossz anyagi körülmények között élő fiatalok körében ez egy viselkedés mintát szolgáltat. Na most erről annyit, hogy Magyarországon is megvannak ezek a lepusztult lakótelepi fiatal közösségek, mindig is megvoltak, megvan a maguk kultúrája, de meghallgathatunk például magyar rock számokat, ami szintén viselkedés mintaként szolgáltak, többek között az én generációmnak, például Pokolgép, meg a Vadnak születtem című száma, vagy Ossian dala is, stb. Ami érdekes módon nem arról szólt, hogy akkor romboljunk le mindent, robbantsuk fel a zsarukat, többi, hanem arról szólt, hogy bizony tartsunk össze, Vadnak születtünk az utca nevelt, senki nem vigyázott ránk, a betonházak között nem várnak csodák, így lettünk mi elátkozott nemzedék. Érdekes módon mi nem voltunk soha vevők erre, magyar fiatalok, hogy fú, most bárjunk szét mindent, és ez csak azóta van a magyar médiában ez a fajta zene képviselve, mióta ilyen LL Juniorok és hasonlók nyomják a fiataloknak a muzsikát. De ez egy teljesen mellékes dolog. Ugye itt elhangzott ugye Tóta Árpád cikkében is ugye ez szerepelt, ez volt ugye György Péter úr ezt nagyon kifogásolta, hogy itt tulajdonképpen nem egy éhséglázadásról van szó, hanem ezek a lázadozó fiatalok bizonyos anyagi javakat szeretnének megszerezni, amit ugye nagyon szeretnének. És ugye elhangzott itt az is, hogy ugye társadalmi szintek, kiváltságok, stb. Ezek hogy születtek meg, hogy lett az emberekből állampolgár, ugye általános emberből, hogy hogyan hoztuk föl ugye az embereket mindenkit az állampolgári jogok szintjére. Felvilágosodás mi egymás? Na most itt nem másról van szó, mint hogy a felvilágosodás óta, hogyha megfigyeljük, az alapvető társadalmi kiváltságok az egyre inkább mindenkit elérnek. Tehát mindenkit elér az, hogy állampolgári jogai vannak, hogy általános szavazójoga van, hogy ez, hogy az, és ez egy bizonyos szinte után eljut oda, hogy már minden jár mindenkinek, nincsenek úgynevezett társadalmi kiváltságok, kivéve a legalapvetőbbeket, tehát anyagi kiváltságok, stb., amit nyilván nem lehet egyenlősíteni, bár egyesek törekednek rá. Na most viszont ezzel, hogy a társadalmi kiváltságokat elvesszük, és mindenkinek jogokat adunk, ezzel lényegében azt sugalljuk, hogy kötelességük nincs, mert joga nagyon régi igazság, annak van, aki a kötelességét teljesíti. És azt is elfelejtjük, hogy ez nem azért alakult ki, mert ezt valaki egyszerű kitalálta és elrendelte, hanem ez egy több évezred alatt, nem csak a keresztény európai kultúrában, de szinte minden valláson alapuló kultúrában így van, az arab kultúrában, a muszlim kultúrában is így van, tehát hogy joga annak van, aki a kötelességét teljesíti. Hogy mi ez a kötelesség, ez már más lapra tartozik, de általában minden társadalomban józan ész szabályozza a társadalom működését, mert józan ész nélkül nincs társadalom, ugye láthatjuk ezekbe a zavargásokba is, hogyha eltűnik a józanész, az hová vezet. Na és hát ugye van, aki autókat gyújtogat, van, aki nem, de az egész oda jut el, hogy nincs a fiataloknak, ezeknek a fiataloknak motivációjuk, hogy saját magukat egy bizonyos nívóra helyezzék. Hogy azért megkapják azokat a kiváltságokat, amelyeket szeretnének megszerezni. Tehát vagy úgy gondolják, hogy ez jár nekik, és ezért gyújtogatnak, vagy azt látják, hogy ez hiába jár, soha az életben kapják meg, és akkor meg ezért gyújtogatnak. Tehát azokban az időkben, amikor még a felvilágosodás nem jutott el ilyen eredményekre, mint a 20. században, például a kokáért 19. század vagy 20. század első fele, például aki akar, dolgozhatott, meg tudott élni belőle. Tehát el lehet olvasni például azt bármelyik erdélyíró könyveiből, hogy hogyan élnek az egyszerű hegyi emberek Erdélyben, a magyarok. Nagy szegénység van valóban ott is, de nem mennek mégse autókat gyújtogatni, és nem csak azért, mert arrafelé kevés autó jár, hanem hogy egyáltalán vagy, megnézhetjük például az erdélyi árvíznél, senkinek eszébe se jutott rálőni a mentőhelikopterre. Miért? Hát ugye ezek ilyen érdekes dolgok. És a 19. században, 20. század elején, egész az első világháborúig, amíg ugye nem borult föl fenekestül az egész világ, például megvalósult az a nagy európai álom, hogy ne legyenek határok. Ha belegondolunk abba, a 19. században szabadon lehetett utazni Európába. Nem volt ilyen, hogy határőrség, meg határsorompó, meg ilyesmi, valamilyen mértékig persze volt, de lényegben senkit nem zavart. Tehát mindaz, amit olyan nagyon-nagyon szeretnék elérni a politikai korrektséggel, meg a liberális eszmékkel, meg stb., ezek igazság szerint már megvalósultak, csak ugye addig erőltettük ezeket az emberi jogokat, meg azoknak ugye az ellenreakcióját, a rendpártiságot, stb., amíg ez lett a vége. És ugye, amit ma látunk visszakanyarodva ehhez az asszimiláció dologhoz, ugye Itt elhangzott az, hogy bevándorlók gyújtogatnak, stb., meg szó volt ugye a roma kisebbségről, stb., és hogy nincsenek ugye itt mindenféle szubkultúrák, etnikai szubkultúrák, ez nem annak az oka. Hát igenis, hogy vannak ilyenek. Tehát meg lehet
Tamás,
nézni azt...
Tamás, náragudj, hogy a szabad megnézni, 4 hozzászóló van.
Oké, rövidre fogom. Tehát...
Jó, köszönjük.
György Péter úr azt mondta, hogy nagyon sok országból a két különböző kultúráira együtt nincsenek ellentétek, említette Romániát, hát ezt az erdei magyarok nevébe kikérem, ugyanígy a délvidékiek, felvidékiek, és még továbbá ugye az ukrajnai Beregszász környékén élő, még élő magyarok nevében. És az egész oda, az egésznek az árszava lehetne az, amit Horváth Aladár egyszer mondott, aki egyébként engem nem tart sokra, és én se őt. Tehát Horváth Aladár azt mondta a cigányságról, hogy két út áll előtte, vagy a teljes asszimiláció és a cigányság megszínése, vagy a teljes kiválás a magyar kultúrából. És ebben nagyon igazat adok neki. Ugyanis két idegen kultúra csak így élhet együtt. És hogyha erőltetjük azt, hogy meg is tartunk belőle egy kicsit, meg erőltetjük is, hogy vegyenek át az idegen kultúrából, annak ilyen gyújtogatások lesznek a vége. Köszönöm szépen.
Zóna Vend Júlia vagyok, így most már talán lehet hallani. Most a véletlen úgy hozta, hogy pont a Tomcat után kell beszélnem, ami lehetőséget adna arra, hogy én erre valamit válaszoljak, de egyszerűen azt gondolom, hogy ez tisztán biznisz rasszizmus, ami itt hangzik el. Pontosan arról szól, hogy Tomcat holnap a pólóboltjából több rasszista pólót adjon el, és nekem ehhez, mint egy egyetemen tanító embernek semmi közöm nincsen. Ugyan az gondoltam, hogy inkább a kerekasztóhoz mondanék valamit. Ahogy így hallgattam a vitát, az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen neked, Árpád és László, itt most az illúziód lehet, hogy legalábbis valamifajta tanári kioktatásban részesültök, hiszen mondjuk itt a másik oldalon főleg egyetemi tanárok vannak. És szerintem ez... Oké. Jó, mert én azt gondolom, hogy ez egy eléggé rossz fajta illúzió lenne, mert hogy pont nem arról van szó. Tehát amikor te azt mondod, hogy elszakadunk a valóságtól, akkor mondjuk pontosan az juthat a mi eszünkbe, a korosztályodba tartozok ugyanúgy, mint például én is, azt hiszem, hogy körülbelül egyidősek vagyunk. Tehát pont az jut az eszünkbe, hogy mondjuk a valóság fogalmának mintegy van egy könyvtárnyi irodalma. Tehát ezt lehet így mondani, csak mondjuk felvetődik a kérdés, hogy érdemes-e ezt a fajta arroganciát a te esetedben használni. Tehát én azt gondolom, hogy számomra, mint mondjuk a te generációdba tartozónak, szégyen az, hogy olyan újságírókat kell olvasnunk, akik minimális társadalomtudományi műveltséggel sem rendelkeznek, és akik egyszerűen azt gondolják, holott megvolt a lehetőségük arról, hogy tájékozódjanak, hogy ennyi elég. Tehát még azt gondolom, hogy a Váncsa István esetében egy kicsit más helyzetről van szó, és én egyébként nem írnám őt ki így a semmilyen fajta jegyzetemből, mert azt gondolom, hogy az ő esetében nehezebb volt annak idején ezt a fajta hétköznapi tapasztalatot beszerezni egy másik országról. A te esetedben ezt nem lehet elmondani. Bármikor lehetőséged lenne arra, hogy egy kicsit is felmérd mondjuk úgy, ahogy itt hallottuk a lakótelepek helyzetét. Nem teszed meg, és ez szégyen.
Majd most követjük a sorrendet, most Sárkány Mihály következik.
Remélem lehet hallani, amikor belebeszélek. Mindenek előtt én szeretnék egy picit visszacsatlakozni György Péter korábbi megszólalásához, ahol elmondta, hogy hát nincsenek igazán szakértők, és anélkül reagál a sajtó sok mindenre. Én azt gondolom, hogy ez a mostani eset is egy ilyen volt, amikor nem igazán próbáltak megfelelő információkat szerezni, és sok más esetben sem próbálnak megfelelő információkat szerezni a sajtó munkatársai, úgyhogy ez egy anglobál kritika akar lenni. Nem azért, mintha nem lehetne találni embereket, akiknek van ilyen informáltsága. Például Budapesten is lehetett volna találni olyan embert, aki éppen ebben a párizsi külvárosi ügyben és az ott élő afrikaiakról információkkal tudott volna szolgálni, mint hogy ott él, ott tanít 56 óta körülbe. Tehát itt ez egy észrevétel. Na most nem akarok ismeretterjesztő előadást tartani, de azért egy valamire feltétlenül ki kell térnem. Itt állandóan elhangzanak utalások kultúrákra, kultúrkörökre, meg eféle ilyen közép-európai ihletésű fogalmakra, amelyek különböző szintű abstrakciók, de amelyeknek, amikor valaki alkalmazza próbálja, akkor soha nem az abstrakt mi voltával érvel, hanem előrángat egy-egy jelenséget, és azt mondja, hogy na ez az a kultúra. Nem azt mondja, hogy miért miért számolunk arab számokkal, hanem mondjuk ilyeneket mond, hogy miért vágják ki a csiklóját a nőknek, ami egyébként nem arab sajátság, és még csak nem is iszlám. Ezt higgyék el nekem, én afrikanista vagyok, ennek következében tudom, hogy ennek az elterjedtsége egészen más. De ezek inkább szimptomatikus jelek, amikor ilyenfajta érvelésmóddal próbálnak valamit alátámasztani. Ehhez képest a mai napon üdítő volt számomra, és elnézést kérem, hogy a nevét nem tudtam megjegyezni, annak a kedves kollégájuknak az esete, aki Párizsban volt, elment néhány házba, ennek következtében bizonyos információkkal tudott szolgálni, és én most ezekre szeretnék visszautalni, mert azt gondolom, hogy a vitának a lényege az valaminek a megértése volna, és ennek a megértésnek az irányába K. Horváth Zsolt az elején igen fontos lépéseket tett, és ezek az elhangzott információk segíthetnek minket talán. És elhangzott a következő. Egy. Ezek a fiatalok általában iskolába járnak, 15-16 évesek. Tehát korán sem arról van szó, hogy holmi suhancok, akik teljesen tanulatlanul azzal szórakoznak, hogy köveket szoktak dobálni, hanem valamilyen szinten tanult gyermekek azok, akik ebben az egészben részt vesznek. A másik, hogy miért menjek el gimnáziumba, amikor a bátyám elvégezte, érettségizett, most mégis ott áll a sarkon, és nem tud elhelyezkedni. Hát kérem, itt vannak azok a pontok, amin érdemes volna töprengeni, és megnézni, hogy vajon ez a franciaországi eset, ami egyébként sok korábbi amerikai esetnek a folytatásaként is felfogható, minek a következtében állt elő. És ez egy olyan pont, amire ritkán szoktak gondolni, pedig majdhogy nem kézenfekvő. Nevezetesen átalakult a világ. 1960-as években az Amerikai Egyesült Államokban már minden generációnak több mint 50%-a egyetemet végzett, vagy főiskolát végzett. Egyszerűen más a társadalom összetétele, mint korábban. Ugyancsak a beszámolóban elhangzott, hogy valamikor elmehettek a szülők a nehéziparba, most nem mehetnek el. Kérem, fölépült egy egészen más gazdaság, amiben óriási szakadék tátong azok között, akik valamihez értenek, eladható dolgokat tudnak létrehozni, elsősorban a kulturális tőkéjük révén, és azok között, akik nem jutottak ebbe a helyzetbe. Ezek a típusú lázongások a kilátástalanság lázadásai, és itt nyilvánvalóan ezen érdemes töprengeni, hogy vajon ez a kilátástalan helyzet, ez mennyire változtatható meg, ez a dolog egyik oldala, a másik oldala, hogy szabad-e ennyire magára hagyni az egyén jegyében egy ifjúságot, hiszen minden korosztálynak, minden serdülő ifjúsága valamiképpen erőtől duzzad, és ezt minden társadalom valamiképpen megpróbálta kanalizálni. Én azt gondolom, hogy ezen a második téren is volnának tennivalók, úgyhogy itt hagyom abban.
Én csak annyit szeretnék kérni, hogy tanuljunk meg néhány tézisen túllépni, tehát lehet, hogy mindennek van oka, de attól még létjogosultsága nincs. Ezt a két dolgot soha ne tévesszük össze, jó? Tehát attól, hogy engem 18 éven keresztül ver az apám, attól én még nem ölhetek meg embereket, csak úgy, mert ez nekem rossz volt, oké? Semmi ilyesmi nem egyenlő a létjogosultsággal. Köszönöm.
Én azt gondolom, hogy ez a kultúra érvelés, ez azért jött be, mert hogy igen nehéz ebben a világban megértenünk az erőszakot. És ennek az érvelésnek a segítségével rövidre tudjuk zárni, azt tudjuk mondani, az erőszakot kulturalizálva, hogy az erőszakot azt a másik kultúra követi el. De hát egy ellenérv mondjuk Belfast. Szóval addig, ameddig itt nem haltak meg ugye olyan számban emberek, Belfastban néhány évtized alatt, rituális, erőszakos események közben körülbelül 1000 ember halt meg. És ezek mind keresztények voltak, ugye? Ez az egyik. A másik dolog, hogy Belfastra gondolva az ember elgondolkozik azon, legalábbis én elgondolkoztam, és napokig úgy néztem a televíziót, hogy azt vártam, hogy fog-e valaki visszaütni. Tehát, hogy itt nem lesz-e egy mondjuk a Los Angeles-ihez hasonló, ahogy angolban hívják, riot, tehát, hogy az utcán berekedni fognak egymással szemben álló csoportok, mert hogy kikerülnek olyanok, akik vezetőknek gondolják magukat, és kitalálnak ehhez valamilyen ideológiát. Ez nem történt meg. Én azt gondolom, hogy ezen is érdemes elgondolkozni. És egy harmadik dolog pedig az, hogy a felgyújtott autókról nagyon sok szó esett. Azt kell, hogy mondjam, hogy van egy olyan szintje a dolognak, ahol azt gondolom, hogy na és? Szóval vagy vesznek egy másik autót. Engem jobban elgondolkoztat az a tény, hogy 30 iskolát is megtámadtak, nem felgyújtottak. 15-16 éves fiatalok. Én azt gondolom, hogy ennél direktebb üzenet, amit a Sárkány Mihály mondott, annak, hogy valami nem működik ebben a rendszerben, mert hogy pont az iskola próbálja bizonyos eszméknek a jegyében valahogyan asszimilálni, integrálni ezeket a fiatalokat, nem kell. Tehát, hogy nagyon direkten mondják a pofánkba, hogy ott a probléma.
Köszönöm.
Az ír témához egyetlen mondatot. Az írások azok robbantottak, de nem képeztek ki gyerekeket élő bombának. Ez már egy különbség. A másik, hogyha ezt a kulturális dimenziót már ennyire ki akarjuk iktatni, és ennyire ki akarjuk nyírni a köztudatból, akkor nem fogunk tudni arra se választ találni, hogy ha már itt tartunk, miért van az, hogy az Európán belül, vagy az Egyesült Államokon belül, ezen a, nevezzük akár, hogy civilizáción belül, egyes kisebbségek képesek voltak beilleszkedni, vagy jobban beilleszkedtek, más kisebbségek kevésbé tudtak beilleszkedni. Ez nem az adott kisebbséghez tartozó ember bűne, de ennek vannak bizonyos okai nyilván. És ha ezt elfedjük, vagy nem vagyunk hajlandó ezzel szembenézni, akkor ezzel épp a rasszisták malmára hajtjuk a vizet. Tehát azzal, hogy a politikai korrektségnek nem arról kellett volna szólnia, most már erről szól, hogy eltagadjuk az igazságot, hanem arról kellene szólni, hogy az embereket nem a származásuk, vagy a nemi hovatartozásuk alapján, hanem a tetteik alapján kell megítélni. Tehát a politikai korrektség sajnos nem erről szól, hanem arról, hogy nem beszélünk a tényekről. Ezt úgy nevezem, hogy ideológiai farkasvakság. Köszönöm.
Átesem, mert az, hogy végighallgattuk ezt a vitát, ami gondolom még folytatódni is fog, és bár ennek az eredeti címe a franciaországi zavargások magyar média fogadtatása lett, erről kevés szó esett, de reprodukáltuk egy az egybe azt, ami történt. Tehát itt vagyunk másfél órája, vagy több is talán, és még mindig arról vitatkozunk, hogy négerek zavarogtak-e vagy sem. Miközben ez az, ahova egyébként, amiben a sajtónak volt borzasztó nagy felelőssége, és nem a vélemény sajtónak, mert felőlem vélemény tényleg az szabad, bárki azt írhat, az, hogy a hír szinten ez hogyan jelent meg. Hír szinten ugyanis bevándorlókról olvastunk, fekete meg arab arcokat láttunk a híradásokban, és senki nem vette azt a fáradtságot, hogy egy picit is mélyebbre ásson ennek a dolognak, és innentől kezdve pedig számon kérhetjük a publicistáinkon azt, hogy hülyeséget írnak, de hát szar forrásaik voltak.
Hölgyeim és uraim, 5 perc van, azt szerintem, hogy tegyék meg a hozzászólásaikat.
Bocsánat, kérlek, egy kifejezés itt nem hangzott el, ami nélkül legalább csak kimondom, nem mehetünk mégsem haza. Arról volt szó, ugye, hogy ezek a én véleményem szerint szerencsétlen bevándorló, családból származó fiatalemberek ugye erőszakos tetteket követtek el. Az előbb azt mondta itt valaki, hogy már ne keltsük azt a láthatatot, hogy itt az arabokat támadták, meg a négereket támadták, meg a fehérek Párizsban. Van egy olyan erőszakos tény, ami ennél hosszantartóbb volt, és amit faji megkülönböztetésnek neveznek, amely szisztematikus évszázadok óta tart, és amelynek az áldozatai nem a fehérek. Na már most, amelynek komoly ideológiája volt az imperializmus virágkorában, amelynek szerepe volt abban, hogy a gyarmatosítás hogyan folyt, és a gyarmatosításnak magának is szerepe volt abban, hogy a faji megkülönböztetés különféle módszerei hogyan alakultak ki. Elvégre a modern rabszolgaság az nem az ókorból ered, hanem a kapitalizmus sajátossága. Annak elő volt kontinuitás természetesen. Én is tudom, hogy az afrikai rabszolgakereskedelemnek milyen távoli az eredete. Az, hogy ez ilyen méreteket öltött, beleértve a kulikkal folytatott kereskedelmet, ugye az indentured laborers, ugye Indiából és máshonnan, ez kétség kívül a mi európai modern társadalmunk sajátossága, mert elmondhatatlan méretű erőszakosságokat és bűnöket követett el az európai civilizáció, beleértve a fölvilágosodás virágkorában. Úgyhogy ennélkül nem, ezt nem tudom most kifejteni, nincs idő, csak azt akarom mondani, hogy ennélkül ne menjünk haza. azért a dolgok végig is itt kezdődnek, nem pedig azzal, hogy ezek a fekete kamaszok visszaütöttek.
Egy kérdés volt. Itt elhangzott az aggodalom itt az iszlám vallástól, vagy legalábbis érzékelni véltem. Én nem vagyok annyira aggódó. Eszembe jött egy híres regény, a Komisz kölyök naplója, amikor a kis Hekkel Bandi egy csontvázat rak az ajtóba, amikor megunja unni a házat, hogy majd a rablók megijedjenek. De baj lesz, mert a kedves Miss, nem tudom, kicsoda jár arra, és elájult, és azzal védekezik Bandi, hogy nem gondolta, hogy így megijed majd a csontváztól, amit pedig csak a rablók miatt tettem oda. Az Egyesült Államok pontosan ugyanígy járt, amikor például Osama Bin Laden felbérelte Afganisztánban arra, hogy gyűjtsön iszlám fundamentalistákat, és most azt mondja, hogy nem gondoltam róla, hogy ez ilyen nagy bajokhoz vezetni, akit pedig csak az oroszok ellen tettem oda. Én azt gondolom, hogy amikor majd a nagyhatalmak abba hagyják azt, hogy szándékosan iszlám fundamentalistákat fognak hatalomra juttatni, amit gondolom az Egyesült Államok most is éppen csinál Irakban, akkor meglepően hamar az iszlám el fogja veszteni ezt a félelmetes jellegét. Én egyébként úgy tudom, hogy a Korán nem írja elő azt, hogy aki valami szexuális bűnt követett el, azt meg kell ölni, bár rosszalja az ilyesmit. De ha netán előírná, az sem lenne szerintem végzetes, hiszen például a kereszténység egyik fontos könyve, a Biblia, előírja azt, hogy meg kell ölni azt, aki szexuális bűnt követte el, és ez mégsem akkora nagy faxni. Köszönöm.
Egyetlen utolsó hozzászólás, röviden kérem szépen.
Na még egyet, és aztán ennyi volt. Tehát még annyit szeretnék mondani, hogy ennek kapcsán is, hogy Geraldine Brooksot már csak azért is érdemes olvasni, mert kimutatja azt, hogy az iszlám ugye hódítás formájában terjeszkedett a kezdeti időben, és minden létező társadalomból, ahol megjelent, a nevezzük így reakciósabb vagy retrográdabb nőellenes szokásokat vette át. Na most én a keresztény is egyébként annak is, hogy mondjuk a keresztesek azt csinálták, amit a keresztes adjátosán, annak nagyon sok köze van a Bibliához, így van, én ezt a keresztény tanításokkal kapcsolatban is ugyanúgy elfogadhatónak tartom ezt a nézőpontot. Csak azt akarom mondani, hogy ezt akkor ne iktassuk már ki, és a tényeket, amiket esetleg elmondtam, ezt most nem címzem senkinek, csak egy jó tanácsnak szánom, azt cáfoljuk, és ne a jelzők, a rám szórt jelzők minősítsék önmagukat, és igazolják önmagukat. Köszönöm szépen.
Jó, akkor egy mondat.
Mindettől függetlenül csak szólnék előre, ne nagyon féljünk, és ne nagyon rettegjünk attól a kifejezéstől, hogy ellenség. Európának előbb-utóbb ki kell találnia, hogy micsoda valójában, és ez csak úgy fog menni, hogyha azt is kitalálja, hogy mi nem.
Köszönjük szépen. Akkor ezzel a hozzászólással bezárnánk a mai vitát. Remélem senki nem várja tőlem, hogy megpróbáljam összefoglalni. Én csak egy mondják, hogy tanulságul szolgál. Köszönjük szépen.
Elhangzott a franciaországi zavargások magyar média fogadtatása. Kerekasztal beszélgetés az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézete szervezésében. Beszélgető partnerek a megszólalás sorrendjében. Ozoli Gábor, Váncsa István, Tóta V. Árpád, Király András, Pap László Tamás, Niedermüller Péter, Tamás Gáspár Miklós, György Péter, valamint a meghívott vendégek. A vitát K. Horváth Zsolt vezeti. Az ELTE bölcsészkarán 2005. december 9-én lezajlott konferencia felvétele.